A téma, ahogyan itt elmélkedtem, így tudnám megfogalmazni, hogy miről lesz ma szó, hogy ne hagyd ki a sorsodat. Ne engedd azt meg, hogy lemaradj az életedről, arról az életedről, amelyet Isten adott neked, és elkészített. És ne késleltesd Istent, engedd meg azt, hogy azon az úton maradj, amelyre Isten vitt téged. Nem szeretném, hogyha az utolsó pillanatban az életedben arra jöjj rá, túl későn, hogy párhuzamosan mentél az Isten országával. Előbb vagy utóbb egy magas fallal fogsz találkozni, ha nem jössz rá arra az útra, amely keskeny, és egy kapuval végződik, és nagyon nehéz oda bemenni, így mondja Jézus a Máté evangélium a 7. fejezetében, hogy torlasz van ott, egy ilyen agónia van ott a kapunál, és küszködés van, és Isten teszi ezt a küszködést. Szóval az úton való maradás az egy dolog, a másik pedig, hogy elérjünk a végbe, a végpontig. És az nagyon dicséretes, ha egy gyülekezetnek, egy szolgálónak, vagy juhoknak nekünk sok célunk van. A kérdésem az, a prédikáció erre lesz majd kihegyezve, vajon célod van, vagy utad van. Nem mindig ugyanaz. Lehetnek céljaid, és közben lesodródsz az útról. És aztán pedig azon gondolkozol, hogy hogy jutottál ide. Te teljesen más irányba mentél. Szeretném, hogyha az Isten igéje téged visszatenne a keskeny ösvényre, és a szűk ösvényben megtalálnád azt a szűkös kaput. Dicsőség az Úrnak, hogy még van lehetőségünk. Dicsőség az Úrnak, hogy ma hallhatjuk Isten igéjét. Ma akkor kezdjük. Ma ez a te napod és az én napom. Így mondja Ézsaiás a 9. fejezetben, a 40. fejezetben, a 10. verszakban. Íme az Úr Isten jő, hatalommal és karja uralkodik. Íme jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. Dicsőség az Úrnak, hogy Isten hatalmas Isten, és a neve az, hogy harcos Isten, vitéz Isten, az is a neve, hogy hatalmas Isten, és a nevét nem adja senkinek oda, még hogyha királyokat is emeltek Izrael történelmében, és elnevezték őket melekeknek, holott Istennek a neve az, hogy melek, Isten neve az, hogy hatalmas, erős, uralkodó, király, királyok királya, az ő nevét nem lehet elvenni, és nem lehet visszaélni vele, nem lehet utánozni Istent, mert ő hatalommal jő, karja uralkodik, és vele van az ő jutalma, megfizetése ő előtte, és kiknek fizet meg, kit kárpótol, mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti bárányokat, és ölében hordozza a szoptatósokat, szelíden vezeti. Amen. Tetszik, nagyon tetszik ez az ige, hogy jön Isten a bárányokért. Jön Isten azokért, akik esetleg még fiatal bárányok, szoptatósok. Jön azokért, akik már érettek. Mindenkiért jő hatalommal, hogy megfizessen nekünk, és megörvendeztessen bennünket. A hatalom célja az, hogy Isten megragadja az embert, és felültesse oda, ahová méltó, mert méltók vagyunk. Hisz azt mondja az Efézusi Levél 2. fejezete, hogy felültünk vele a trónra. Méltók, méltó az egyház, hogy vele együtt uralkodjék. Gyere az Efézus 2-höz. Efézus 2. Az Efézus 2-ben az elején már mutatok valamit, hogy Isten az ő hatalmán keresztül mit hozott létre az életünkben. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is, mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolataink, a képzeleteink akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, és kegyelemből tartatatok meg, együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát a hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartatatok meg, hitáltal, ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Hogyha az elejétől nézzük ezt az egész történetet, amit itt elemezek és kiemelek, akkor láthatod azt, hogy Isten elkezdett bennünket kiemelni egy levegőbeli hatalmasság befolyásából. Aztán pedig elvitt bennünket a trónra. És a trónon pedig megérthetjük azt, hogy mi az elhívásunk, mi a jövőnk, mi az Istentől elrendelt cél az életünkben nézve. Fantasztikus. Még egyszer. Tehát Isten beleavatkozott az ő hatalmával, mert egy hatalomváltás történt. Azt mondja a Kolossi levél, hogy lettünk emelve a sötétségnek a birodalmából, a sötétség uralmából, az Isten országába, a fiának a vérén keresztül. Ez a hatalomváltás, ez az átültetés, így is mondhatni, hogy ez tőlünk független volt, nekünk hitre volt szükségünk, és kegyelemre. És ezt át is vettük. És amikor ez megtörtént, amikor Isten beavatkozott az életünkbe, nem is gondoltuk volna, hogy tulajdonképpen egy háborúba csöppentünk bele, Isten háborúzott azonnal értünk. Valószínű, hogy volt egy pillanat, amikor azt mondta, most megnyitom előttük a mennynek a kapuját, ezt a szoros kaput. Van egy pillanat, amikor azt mondom nekik, hogy most bejöhettek, és felszabadítom őket, függetlenítem őket, szabadságot adok arra, hogy tudjanak dönteni, hogy ne a kívánságuk és ne a képzeleti világuk döntsön egy külső befolyásoló tényező által, hanem el tudják venni azt a látást, amit én közlök velük, hogy Jézus meghalt a kereszten, Jézus föltámadt értük, és nyitva van a menny, nyitva van a menny, dicsőség az Úrnak. Szóval ez a befolyás, ez a világ szerinti gondolkozásmód, és ami fölötte van, gonosz angyaloknak a munkái, lehet ezt a sátánnak is hívni, ezt a rágalmazót ebben az igében, de lehet úgy is értelmezni, hogy gonosz sátáni lényeknek a tucatjai, a nem tudom hány száma kontrollál bizonyos nemzeteket, csoportokat, falvakat, helyiségeket, helyeket, ahol Isten be tud avatkozni, és félre tudja tolni őket az emberek életéből, hogy a Jézus Krisztust, a megváltót lássák. Ez egy harc. Harc volt azért érted, hogy láss ne úgy, mint eddig láttál, láss többet, és ne azt a sorsot éld, amit te akarsz élni, hanem engedd meg azt a sorsot, azt az életvitelt, amit Isten készített számodra, ami kegyelemből van, hitáltal van, és az ő felett való jóságából. Szóval van két végpont. Ahonnan kezdtük, hogy egy levegőbeli hatalmasság fejedelme volt az életünkben, és nem tudtunk ellene harcolni, a befolyás alatt voltunk, ki voltunk szolgáltatva ennek a világnak. Aztán jött Jézus, aki viszont megtanít bennünket, hogy hogyan ne legyünk kiszolgáltatva ennek a világnak, hogyan ne legyünk kiszolgáltatva a természet fölötti világ gonosz oldalának, a rágalmazó hadjáratának, és elkezdődött ez a hadjárat, ez a háború én és te és a sátán között, az ő birodalma között, illetve a világkorszakkal szemben, hogy a világkorszak gondolkozása, perspektívája ne változtassa el az én gondolkozásmódomat, hanem az én gondolkozásmódom, az én mentalitásom, az én megújított mentalitásom az isteni gondolkozás legyen. Hogy amikor jön az Isten beszéde, olyan legyen számodra és számomra, mint a hó, amely lehull és megtermi a gyümölcsét ideje korán. Mint amikor Jeremiásnak mondja az ige, hogy gondom van az én beszédemre, hogy ez a gondviselés megtörténjen, hogy már nem nekem van gondom csak magamra, hanem Istennek is gondja van rám, pontosabban fogalmazva a bennem lévő beszédére. Amen. Mondjál egy nagy ámen. Tudom, hogy nem mondtál. Szóval, akkor ott tartunk, hogy itt van ez a két dolog. Itt kezdődött azzal, hogy egy szellemi erőbefolyás alatt voltunk, és fölültettünk. És amikor fölültettünk, akkor pedig a szellemünkben már érezzük ezt az egész valóságot, minél jobban olvassuk ezeket a újjászületés kapcsolatos fantasztikus kijelentéseket, annál jobban, és elkezdünk hinni benne, realizálódik belül. Egyszer megfogom belül, hogy valóban ez az ige tényleg rólam szól. Tudom, hogy ez idő, de engedj Istennek, hogy ebben az korszakodban megerősödjön az, hogy te hol vagy. Mert bizonyos helyekre ültetett Isten téged, szellemben. Két nyelven beszél Isten. Beszél a Bibliában bizonyos jogi nyelven, az időn túli nyelven, amikor a valóságokat közli, ami már adott, de nem látod fizikai szemmel, nem érzed fizikai szerveiddel, a lelki szerveddel, és aztán beszél arról, hogy amikor hit által kezdesz el beszélni, gondolkodni, és hit által el tudsz venni, el tudsz kérni, meg tudsz ragadni dolgokat. Ezt a Szent Szellem közli. Az egyik dolog, ami készen van a megváltásban, ami jogi oldal, és van egy másik oldal, ez pedig a Szent Szellem készsége, hogy készségesen át akarja adni neked azt, amit Isten át akar adni. Amen? Szóval ott tartunk, hogy föl vagyunk ültetve szellemünkben, és ezért tudsz te elkezdeni harcolni, mert a szellemed az föl van ültetve, és látja azt a hatalmat, ami az Istené. Nem azért tudok hatalmat gyakorolni, mert olvastam az igét arról, hogy Isten hatalmas Isten, hanem azért, mert én egy hatalomnak a befolyásolása alatt vagyok. És én igénylem ezt a befolyásolást, sőt, igénylem újjászületett emberként azt, hogy rendszeresen rálássak, belássak abba a birodalomba, ami a hatalom és a dicsőség és az Isten jelenlétéről szól. Szeretném látni ezt a hatalmat, mert föl vagyok ütelve egy trónra, tehát én is ott ülök mellette, és irányításra vagyok elhívva. Amen. Gyere velem a jelenések könyvéhez. A jelenések könyve első fejezetéhez. Ismerős az ige, ez az előszó, így mondja a Károli fordítás. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt angyal által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett Isten beszédéről, Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott, boldog, aki olvassa, és aki hallgatja a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Ez tényleg így van. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem nektek és békesség Istentől, aki van, aki volt, és aki eljövendő. És a hét szellemtől, ami a királyi széke előtt van, és Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonság a halottak közül, elsőszülött, a föld királyainak fejedelme. Kicsoda Jézus? A föld királyainak fejedelme. Tehát amikor te pozícióba kezded el magadat a szellem által érezni, hogy ki vagy, akkor látni fogod azt, hogy ki az Urad? Így írja le, így definiálja Jézus Krisztust János, hogy ő a hatalmasságok ura, mindenek fölött való király. És utána pedig arról beszél, annak, aki minket szeretett, megmosott bennünket a mi bűneinkből, a vére által, és tett minket királyokká, papokká, az ő Istenének, az Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Ámen. Ími eljön felhőkkel, és minden szem meglátja őt, mert akik őt által szegezték is, siratja őt, a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az alfa, az omega, kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható, mindennel bíró. Amen. Ez egyébként több teológus úgy gondolkodik erről az ígéről, hogy ez nem az első visszajövetele lesz, mármint a második visszajövetele az egyházért, hanem ez egy harmadik visszajövetele, hogyha így számolunk. Az első visszajövetele ugye 2000 évvel ezelőtt történt, ez pedig nem az a visszajövetel, amit bennünket fog az igaz egyházat érinteni. De amit akarok mondani, hogy tett bennünket királyokká és papokká az ő Istenének, az Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Mit jelent ez, hogy tett bennünket királyokká és papokká? Hogy össze van szerkesztve, szőve az uralkodás és a papság. Dicsőséggel és hatalommal. Még egyszer. Hogy össze van szőve, egységben van az uralkodásunk és a papságunk dicsőséggel és hatalommal. Bennünket nevez az ige, téged, királyoknak és papoknak. Mit jelent ez? Hogyha a papság oldaláról nézzük, akkor fog tudni működni igazából az ima életed, mert az ima élet az, ami által haladsz szellemben, Isten országában. Az ima nélkül nem tudsz haladni, Isten így tervezte az embert, hogy egy ráutaltságába legyen, és egy függőségébe legyen, és az ima élet által tudjon kapcsolódni Istenhez, kikeresni Istent, visszakeresni Istent, vagy pedig támogatni Istent, azáltal fejezze ki azt, hogy ő kicsoda, hogy pap, kifejezze azt, hogy mire képes, hogy király. Tehát, hogy amennyire vagy megértve a papság vonatkozásában, hogy te ki vagy, egy isteni pap, Isten papja, egyetemes papság egy része, annyira tudsz majd királyként identitást élni. És ez a két identitás, hogy király vagy, tehát uralkodó, úgy lehet egyértelműen magyarul mondani, hogy uralkodó, hatalommal bíró, és pap, aki az Isten és az ember között köti össze a fonalat, ez együtt tud társban, egységben, kettő az egyben dolgozni. Amennyire te hiszed azt, hogy király vagy, annyira fog tudni hatni az ima életed, és amennyire ezt alkalmazod a papsági mi voltodon, belső lényegeden keresztül, annyira tudsz járni abban a közösségben, amire Isten elhívott téged. Amen? Nem fog tudni együtt működni. A hatalmat pontosan az egyensúly teremti meg, mégpedig a papság egyensúlya, hogy a pap kapcsolatban van Istennel. Ahogyan mondja, azt hiszem, hogy Habakuknál van írva, vagy Hosás, nem is tudom már, hogy Isten elpusztítja, mint egy szél azokat, akiknek a hatalmuk az Istenük. Hogy az egyház az elmúlt évtizedekben mit rontott el, most nem megyünk bele, mert szerintem nem lenne vége, egy ilyen örökévalóságig tudnánk beszélni róla, te meg én, hogy miket rontottak el, de egy dolgot azért tegyük tisztába, hogy a hatalom kérdésében valami nagyon félrement. Akár az egyházi vezetésben, akár a házassági vezetésben, akár pedig a politikához való viszony az egyháznak. Azt gondolom, hogy ma elég sok fejvakarás történik, hogy mi történik Amerikában, szerte a világon. Azért nagyon sok keresztény teológus, hívő és juh vakarja a fejét, hogy most akkor ki az Isten? a egyházban hol van Isten, és mennyire bízik a hatalmas Istenben, és mennyire bízik a hatalmas politikában. Szóval megyünk tovább, mert ez egy nagyon csúnya történet, és egy gödörbe fogom végezni, hogyha itt kilukadok, mert ebből jól nem lehet kijönni sose. De annyi, ahogy Derek mondta, hogy amikor az egyház és a politika együtt kezd el dolgozni, nagyon intenzíven és szorosan, abból még soha nem történt valami jó. Én és a Jelenések könyvére is utal, hogy ott azért lesz egy csúnya történet, amikor egy olyan fúzió történik, amikor már nem tud az egyház kijönni a fogságból, gonosz angyaloknak a fogságából, és elkurvul, szajhává válik. Szóval itt tartunk, hogy Efézusi levél, és arról beszélek, hogy a hatalom az a tiéd, Jelenések könyve, hogy ezt látta fönn a mennyben, és prófétai beszéd jött Istentől, Isten fiától a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy ezekben a napokban neked el kell kezdened újra feldolgozni azt, hogy Istennek van prófétai szava a te történetedhez, a te történelmedbe. És ennek az értelmezése, jó értelmezése kulcs fontosságú. Hogy a történelemben, ahogyan a prófétai beszéd beteljesedik, abban te is benne legyél, hogy benned is beteljesedjen a prófétai beszéd jó oldala. Nem csak a negatív oldala, amiket felsorol a Jelenések könyve, Dániel könyve, meg a többi, Ezékiel, Ézsaiás, vagy Jézus Krisztus, a mestered, hogy komolyabban vedd Jézus szavát ezekben a napokban. Komolyabban vedd azt, amit ő mond, rólad, és rólam, és az egyházról. Igen, úgy látszik most pillanatnyilag, hogy egy szürke ruhában van az egyház, és nem hófehér ruhában. Úgy néz ki, hogy nem dicsőség van rajta, hanem ráncok és sömör. De ez mind arra kell, hogy sarkoljon téged, hogy itt Isten nem úgy hozza létre az új egyházat, a friss, szent szeme betöltekezett és szent egyházat, ahogyan elképzeltük, hanem munkával. Hogy neked látnod kell az igéből, látás által, hogy mit van, és mi a valódi képed. Hogy látnod kell szellemben, hogy az egyház mire van elhívva. Látod kell szellemben azt először, hogy te mire vagy elhívva. Például az Efézus 5. fejezetében, hogy dicsőséges egyház lesz az utolsó napokban. És ezeket a prófétai élményeket neked kell tudatosítanod magadban. Hogy azok a prófétai dolgok, amik előtted vannak, azok, amiket olvastál, amikben hittél, amikben esetleg kételkedtél, hogy azok valóságá válnak-e az életedben. Gyere a 2 Péter 1.12-höz. Megalapozom a mai üzenetet, mert szeretném, hogyha te egy profitikus ember lennél az utolsó időkben. Az azt jelenti, hogy téged lehetne rád hatni profitai módon, így mondom. Tehát, hogy megengednéd azt, hogy befolyásoljon téged a profécia. Befolyásoljon téged Péter proféciája, Pál proféciája, a proféták proféciája. Egy dologra lettem figyelmes, miközben olvastam ezt az igerészt. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Emlékeztetlek benneteket, mert értitek, látjátok a dolgokat, és a jelen valóságban, a mostban, a kijelentés mostjában éltek. Fantasztikus, hogy van egy gyülekezet, akiről Péter így mondja, hogy írok nektek, de tudom, hogy tudjátok. De mégis szükséged van arra, hogy írjak neked. Ezt tudod, mit mond? Hogy a fejlődésed az állandó. A fejlődésed állandó, és azért, mert látsz bizonyos dolgokat, az nem jelenti azt, hogy nincs szükséged bátorításra, és állandó ösztönzésre a mennyből. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket, mint aki tudom, na most figyelj, mint aki látom, mint aki értem, emlékeztetlek. Miért kell emlékezgetni? Azért, mert a szellem világa az befolyásoló tényező a szellemünk felé negatívan, a gonosz szellemvilág. És az emlékeztetés, hogy az ember elkezd olyan képekben gondolkodni, ami Istentől jön, azt teszi őt frissé a szívében. Mert Isten emlékekben, gondolatokban, képekben közli az ő gondolatát. Én nem szoktam hallani az atyának a hangját. Nem tudom, hogy dörmögője, vagy finom, vagy lágy, erős, nem tudom, bariton, nem tudom. Ezért Isten igén keresztül élem az életemet, az Isten hangját az igén keresztül látom, úgy, hogy képeket, látásokat, összefüggéseket közöl Isten. És azt mondja Péter itt, hogy méltónak vélem, hogy ebben a sátorban vagyok, ébrezgesselek titeket, úgy mondja, hogy nehogy kóbába essél, felébreszt, minden egyes prófitai szó, amiről mindjárt szó lesz, az azért van, hogy ne aludj el. Aki nem hallja a prófitai szót, az el fog aludni. Ezért a prófitai szónak a felelőssége óriási, pláne ma. Mint tudom, hogy hamar reteszem a sátromat, amiképpen a mi úrunk Jézus Krisztus megjelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek, ami úrunk Jézus Krisztus hatalmát, eljövetelét, hanem amint aki szemlélői voltunk az ő nagyságának. Na most figyelj, két korszakra teszi, két lábra teszi, két alapra teszi a prédikációit, az üzeneteit, a létformáját Péter, meg a többiek, az apostoloknak a szolgálata. Tanított a hatalomról és a visszajövetelről. Vissza kell, hogy álljál újra, hogy mi Istennek a hatalma ma, az életedre nézve, és mi az eljövetelének a célja. Amen. Péter ezzel fókuszáltatja be újra őket, hogy el ne aludjanak. Figyelj arra, hogy mit van, mekkora hatalmad van, mekkora képességed, potenciálod van azzal kapcsolatban, amilyen kihívások fognak érni téged. És a másik pedig, hogy készülj az új visszajövetelére. Halleluja. Mert nem mesterkét meséket beszélünk. Nem követünk mi mindenfajta ilyen hiedelmet, hanem szemlélői voltunk az ő nagyságának. Láttuk őt, szemléltük őt, és ez megmaradt bennünk, mert mindaz a kép, amit láttunk, azt letöltöttük a szívünkre. Mert a szív az képeken keresztül tud dolgozni Istennel. Folytatom tovább. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy a hozzá felséges dicsőség így szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. Ez az élmény, ez meghatározó Péter életében, és meg a többiek mind a másik két srác életében, apostol életében, és ez megváltoztatta az életét. Akkor még nem tudták, hogy smiként, de később, amikor újjászülettek, és a Szent Szem elkezdte őket használni, akkor már megértették ezt. Ott voltak fönt a hegyen, a Szent Hegyen. És mindjárt veszük a fő igénket, a Lukács 4-et, a sátán megkísértését, hogy bocsánat, megkísérti a sátán Jézust, itt csak azért gondoltam, azért rúgózik máshogy az agyam, mert tulajdonképpen azt hitte a sátán, hogy fogást tud találni Jézuson, nevetséges. Tehát egyszerűen nem tudott fogást tenni rajta. 40 napig birkozott vele. Nem tudom hány ezer éves vagy a sátán életkora, nem tudom, de az biztos, hogy ilyen fickóval még nem találkozott. Egy bevétő 40 napra, és természetfölötti élményeket, okkult, ezotérikus élményeket adott neki, és mégsem tudott rajta fogást találni. És amikor Jézus kijött a pusztából, megjelent Isten hatalma. És amikor Jézus kijött a pusztából, mindaz, ami ott volt, 400 évig ott állt, porosodott minden, egyszer csak bum, megváltozott. Mint hogyha józsaszín világot éltük volna meg. Mint hogyha elhúzott volna egy színfalak mögül valami új világot, és egy dimenzióváltás, nyitás lett volna. Bement, és mindaz, amit létrehozott a sátán 100-400 évig, ugye itt most arra gondolok, hogy azért volt egy ilyen nagy szakadék, egy ilyen nagy semmi, 400 év volt Jézus előtt, amikor nem nagyon történt valami Izrael történetében, de hogyha 2000 éves világot nézzük visszafelé, hát itt sem olyan sok minden nem történt, azért nem dicsekedhetünk, hogy Európában protestáns egyházfők váltották egymást, hogy a kultúra teljesen át van hatva a protestáns értékekkel, hogy újjászületett keresztények miniszteri pozíciókban vannak, hogy szent tiszta, az elmúlt 100 évben szent tiszta politikusok lettek volna, akik Istennel, Istenért vívták volna a harcot, és az Úrért vívták volna a harcot a polgártársak és a közélet élet érdekében, a társadalom megújítása érdekében, nem? Hát azért nem nagyon volt még ilyen, hogy egy egyház nőtt volna föl, egy hatalmas globális egyház a világon az elmúlt 2000 évben, amire büszkék lehetünk. Nem történt olyan, hogy 50-100 éven keresztül újjászületett generációk nemzedéke irányítja a bizonyos területeket a világban. Nem, még a világ nem tudja, hogy kik vagyunk. Még nem jött el az az egyház, ahol dicsőséges egyház, amire vár már a föld 2000 év óta Jézus halála óta. Még váratja magát, de jön majd egy nép. Jön majd egy új nép, olyan lesz, mint Jézus. És mi történt Jézusnál? Jeruzsálemben, meg a többi területen, köztereken járkált, és megváltoztatta azt, amit a sátán létrehozott. Egy másodpercen belül, egy mondatával bizonyos embercsoportokat teljesen helyreállított. Ha kellett, 5000 embert etetett meg egy szavával. Csak annyit mondott, Uram, hálát adok. És már jött az égből a manna, a mennyei eledel. Tehát azzal akarok téged bátorítani, hogy még csak most jön a java az egésznek. És kell, hogy lássák a nemzetek. És a birodalmak, és a politikusok, hogy kicsoda Isten, a hatalmas, erős Isten. Mondja el, hogy áment. Tudom, hogy most mondtál. Halleluja. Szóval ezt hallottuk, ezt a szózatot, és együtt voltunk vele, és a többiekkel, a Szent Hegyen, tudod jól, hogy Táborhegyről van szó. Szóval ott tartunk, hogy ezek szemlélték a dolgokat. Minden a szemlélésen keresztül indul. Minden azon múlik, hogy hogyan tudsz látni. Akik a repülőgépet feltalálták, a testvérek, ők, tudjátok, éveken keresztül nézték a sasokat, sirályokat, és más madarakat. Nézték őket, hogy repülnek. És amikor velük foglalkoztam és gondolkoztam azon, hogy hogy találták fel ezt a repülőgépet, az első dolog az volt, hogy megértettem, hogy szemlélők voltak. Hogy hogyan repül a madár. És órákat, éveket töltöttek azzal, hogy nézték, hogy hogy repül a sirály a tengerparton. Miért tudja a levegő vinni a sirálynak a szárnyait, illetve egész tömegét? Hogy marad fönn? És ahogyan ezen elmékedtem, én is rájöttem arra, hogy Isten ugyanúgy, amikor megoszt egy igazságot, hogy te pap vagy, és hatalmad van, akkor először elkezdesz azon szemlélni, tűnődni, hogy ki vagy te. Amikor Ádám és Éva elkezdte az ő utazásukat itt a Földön, amikor még szentek voltak, akkor Isten precízen, pontosan nem nagyon mondott el nekik dolgokat. Csak annyit mondott nekik, hogy megáldalak benneteket, és uralkodjatok. Nem mondta el, hogy hogyan. Amikor megteremtette Isten az állatokat, nem nevezte el, hanem látásból kellett Ádámnak és Évának neveket adni. A bukásuk hogyan történt? Hogy a sátán egy más képet festett, mint amit Isten festett. Folytassam. Ádám és Éva után jött Noé korszaka, Noé szövetsége. Noé kapott egy látást, hogy fog jönni egy vízözön. Semmilyen más információt nem kapott. Nem tudta, hogy mikor, mely nap, melyik hónapban. És azt mondta neki, építs egy bárkát. Soha az életében nem épített ekkora bárkát. Nem tudta, hogy kell csinálni. De Isten, ahogyan elaltatta őt aznap, mikor szólt hozzá, reggel fölkelt, és a kenet rászállt, és egy nap alatt ács lett. Mert a vízió tovább vitte őt. És a vízióból erő jött létre a személyiségében. Én úgy fogalmaztam, hogy amikor Noé elkezdett dolgozni, akkor Istentől kapott egy lehetőséget. És amikor Isten szól egy embernek, amikor szól hozzád Isten, akkor először mindig lehetőséget mutat. Mi a hit? Hit a remélet dolgok valósága. Mi a hit? Hit az egy lehetőség. A reménység egyenlő lehetőséggel. És amikor Isten elkezd téged úgymond fejleszteni, edzeni, akkor először megmutatja neked, hogy mi jöhet feléd. Mit várhatsz? A lehetőség után Isten pedig nem fog lankadni, mert mozgásba visz téged. Noé elkezdett dolgozni azon az egész bárka projekten. Minden lehetőség projekteket nyit meg az életedben. És amikor ezek a projektek elindulnak, akkor alapot kapsz, hogy merre mész. Amikor a Wright fivérek nézték a sólymokat, a madarakat, hogy repülnek körülöttük, akkor egyértelmű egy célük volt, hogy azért nézem azt, hogy eljussok valahová. A képek, amiket Isten mutat neked hitáltal, azok elvisznek valahová, és kontrollálhatóvá válik a te hited, a te reménységed, mert gyümölcsöket terem. Amikor például a 10 leprást meggyógyította Jézust a Lukács evangélium a 17. fejezetében, akkor mind a 7-nek azt mondta, menjetek, és miközben mentek, meg fogtok gyógyulni. És úgy is történt, meggyógyultak. Miért? Mert Jézus látta előre a tudomány beszéde, megnyitotta a menny nyelvét és a menny képrendszerét, látta, hogy mind meg fognak gyógyulni. Azt mondta, hogy honnan tudod, hogy látta? Mert azt mondja, hogy János 5-ben mindent, amit teszek, az atyámtól láttam. Mindent, amit hallok, az atyától hallok. Mindent, amit beszélek, az atyámtól beszélek. Tehát mindent úgy épített föl Jézus, amit látott és hallott. A Lukács 2:49-ben azt mondja Jézus, hogy miért kerestek engem, 3 napra ugye elvesztették a gyereket, úgy, mint a reszkesetek betörőbe Kevint, és amiközben ott van Jézus a szellemi szállodában, tanítványozva van, mert Isten, ha felhasznál bölcseket, azt mondja, hogy én az atyámmal foglalkozom, és az atyám dolgaival törődöm. Eljött az a pillanat az életében, mikor az elméje és a képzelete elkezd erősebben foglalkozni azzal, ami az atya érdeke, ami az atya terve az életében. Ugyanúgy, amikor te elkezdesz szellem által növekedni és imádkozni, elkezded azt keresni, mi az atya érdeke benned. És amikor elkezdődik ez a mozgás, akkor elkezd 3 dolog megnyilvánulni, mert a hatalomnak ez a 3 dolga, ez egyértelműen létre fog jönni. A tehetséged, az ajándékod és a potenciális erőd. Még egyszer mondom. A tehetséged, az ajándékod és a potenciális erőd. Lesznek fizikai képességek, amiket meglátsz, de van valami több. Van valami több. A talentum nem csak azt jelenti, hogy képességed van. A talentum már azt jelenti, hogy te, neked van lehetőséged, mozgásba indultál, és elkezdett működni a talentum. Azért, mert Isten azt mondja, hogy talentumot adott ennek, meg annak, meg amannak, az még nem jelenti azt, hogy ők mozgásba vitték ezt a dolgot. Lehet valakinek talentuma, és közben pedig nem működik a talentum. Mikor működik? Amikor valaki lehetőséget lát abban, hogy van talentuma. Amen? Szóval ott tartunk, hogy 2 Péterben, hogy Péter lehetőséget látott. Látott valamit ott, visszaemlékezett. Mi történt ott a hegyen? És akkor rájött arra, hogy ez egy dicsőséges és tisztességes, és a leghatalmasabb tisztességet kapta Istentől, hogy megláthatta Mózest, Illést és Istennek a jelenlétét. Tudod, az, amikor elkezdesz tisztán látni, akkor az értékképzés elindul az életedben. Amikor elkezdesz látni, akkor értéket látsz meg. A prófétai beszéd ezért értéket tartalmaz. Minden prófétai beszéd, amiről beszélek, most ez prófétai beszéd például Péternél, hogy olyan dolgról beszél, ami profétikus élménye volt Jézus Krisztusnak. Ezek a dolgok, ezek maradandó dolgok, örökkévaló dolgok. És egy férfinek, vagy egy nőnek, hogyha a harcba indul, el kell mondani, hogy akkor, amikor elkezdesz harcolni, a lényegtelen dolgokra nem fogsz figyelni már. Amikor elkezdesz harcolni, akkor elkezdesz kinyúlni abban, hogy többet akarsz látni. És már nem leszel ellensége azoknak, akik a láthatatlant keresik, és a láthatatlanból ki akarják kutatni az Istent. Mert mindaddig, amíg nem akarsz harcolni saját magad javaidért, látásaidért, jövődért, addig vagy más életét éled, vagy a saját magad életét elmulasztod. 2 lehetőséged van. Általában az emberek belemennek ebbe a turbulanciába, hogy azzal foglalkoznak, mi történik mással. Tudod, amikor majd mész a keskeny ösvényen, vagy már mentél a keskeny ösvényen, tudod, amikor nagyon-nagyon keskeny ösvényen van, tudod, hogy az Úr jelenlétében vagy, akkor nem nagyon akarsz kikacsintani, hogy a másikkal mi van, hogy el ne tévezd. Mert van egy időszak, amikor már nem nézhetsz jobbra, se balra, hanem csak arra nézhetsz, ami előre van. És amikor ezek a Wright fivérek megértették azt, hogy működik körülbelül a madár, meg a levegő, akkor volt egy segítségük, egy meteorológus. És a meteorológus azt mondta, hogy nem jó hely, ahol te kísérletezel 2 éve, mert nem erős a szél. Menj át egy másik területre Amerikába, menj föl egy hegyre, és ott a hegyen, ott Carolinában nagyon erős a szél, és ott fönn a hegyen lehet, hogy jobban fog sikerülni az, amit itt nem sikerült. Tudod, ez egy fantasztikus kijelentés volt számomra. Tudod, amikor például királlyá akarják tenni Jézust, akkor fölmegy egy hegyre, így van leírva az evangéliumokban. Fölmegy egy hegyre, hogy levegőt kapjon. Tudod, hogy miért? Hogy kijöjjön abból a millióból, abból az atmoszférából, abból a kicsinyes, pitiáner, báványimádó kultúrából, hogy ahogyan meglátták ezek az emberek a történelmükben, a zsidó történelemben, hogy királyok voltak, amelyik nem is Isten akaratából volt, hogy királyok legyenek. De ők ezt igényelték, mert kellett valami biztos pont az életükben. Jézus kitör, hogy tör ki, hogy fölmegy egy hegyre, ahol átláthat egész Jeruzsálemen, átláthat az Izrael térségén, és ahol Isten tudja keresni. És tudod, amikor téged Isten elkezdesz fölemelni, akkor azt fogod érezni, hogy nem úgy akarok látni, ahogy eddig láttam, hanem lefelé akarok nézni. Látni akarom azt, amit eddig nem láttam. Messzebbre akarok látni, mikor elkezdesz Isten keresni. Azt fogod érezni belül, hogy lehet, hogy elrontottam a dolgokat. Lehet, hogy nem is az vagyok, akivé Isten akarja tenni. Mondjak egy példát ezzel kapcsolatban? Jézus megkérdezi Péteréket, kinek mondanak engem az emberek? Kinek mondanak engem az emberek? Miért kell megkérdezni ezt a kérdést? 3 dolog miatt. Jézus le van tesztelve ebben a kérdésben, mindjárt rátérek. A második leteszteli Pétert, meg a többieket. A harmadik pedig, hogy hallani akarja a bizalmat fölépítve, hogy egyáltalán értik-e, hogy ő ki. Segítsek? Az első, Jézussal kapcsolatban. Jézus elbizonytalanodik. Lehetséges, hogy azért kérdezi, hogy tényleg látszik, hogy Jézus vagyok? Tudod, hogy ki teszi fel ezt a kérdést? Aki Isten jelenlétében van, és nincs ideje magával foglalkoznia. Aki benne van a mozgásban és a lehetőségében, és csak azzal foglalkozik, hogy Isten hangját meghallja, és csinálja a dolgokat, és nincs ideje kívülről megnézni a kameraállást, hogy tényleg Jézus-e? Halleluja! És amikor elkezded tudni a lehetőségeidet, elkezdesz hit által élni, akkor már nem azt fogod kérdezni, hogy vajon tényleg hitből vagyok-e? Hanem inkább igazából azzal foglalkozol, hogy van-e még több hit lehetőség számomra. És aztán, amikor a sátán kísért, akkor majd elbizonytalanodsz, úgy, mint a Jézus többször elbizonytalanodott többek között a Getsemáné kertjében. Amikor azt mondta Jézus Istennek, így imádkozott ebből a kiforgatott hitmodellből. Uram, neked minden lehetséges. Vedd ki a poharat a kezemből. Nem fogom kiinni. Érzed? Hát nem is az Isten akarata, hogy kivegye Isten a poharat. Ő mer úgy imádkozni, ha lehetséges. Pontosabban neked minden lehetséges, így fogalmaz. Ezt tudod, mit jelentett ez a mondata? Totális csődöt, de észrevette, hogy ahogy imádkozik, ahogyan haladni akar, ellentétes széllel találkozik. Nem előre megy a haladásában az ima életébe, hanem visszafelé megy. Mert tudod, a Wright fiúk is megértették, ha helyes a szél és jó a szélirány, akkor az majd belövi a célt. Az majd föntartja a sebességet és föntartja az irányt. De bizonyos dolgok állandóan javításra szorulnak a Pride fűvéreknek a repülőgépén, és amikor elkezdesz haladni, rájössz arra, hogy nem csak haladni akarsz, hanem bizonyos dolgoktól megszabadulni, mert bizonyos törvények, törvényszerűségek nem működtek az életedbe. És azért akarsz repülni, mert be akarsz tanulni új törvényszerűségeket. Nem azért akarsz repülni, hogy megtanulj a Földön, hogy kell járni, és milyen törvényszerűségek vannak azzal kapcsolatban, aki jár, hanem az, milyen törvényszerűségek vannak a levegőbe. Amikor Isten akarsz járni, nem arra akarsz megtanulni, hogy kell lent a Földön Istenre járni, hanem hogy kell örökké valóságban mozogni. Amen. Amikor elolvasod a 9 ajándékot a Bibliában, akkor nem azzal fogsz foglalkozni, hogy hogyan kell tisztességes életet élni, és ne rendes polgári értékrendet követni, hanem milyen a mennyei értékrend. Hogy kell repülni? A 9 ajándékkal. És amikor Jézus ott van a pusztában, vagy a Getsemani kertjében, akkor módosít az irányon. Érzi, hogy rossz az irány. Figyelj, amikor ez az irány módosul az életedben, azt a Szent Szellem meg fogja mutatni, hogy az ima életedben nincs haladás, és a szellemi életedben nincs haladás. Mert olyan dolgokért kezdesz el imádkozni, ami ellentétes Istennel. Kinek a felelőssége ez az egész dolog? Nem az atyáé. Nem az atya felelőssége ez. Kinek kell ezt megcsinálnia? Jézusnak. Kinek kell ott dönteni a Getsemani kertben? Jézusnak. Nem az atyának kell döntenie. Nem a Szent Szellemnek kell döntenie. Jézusnak. Jézus önálló karakterrel rendelkezik, önálló akarattal, önálló véleménnyel, önálló elhívással. Amen. Figyelj, én elviszlek téged az elhívásodba. Elviszlek téged abba, ami a tiéd. De figyelj, amikor majd ott leszel, és a tálnátom a kezedbe lesz, akkor neked döntened kell. Hogy mit csinálsz azzal? Emlékszel a Máté 24-ben? 3 és 25-ben 3 példáról van szó. Előző héten ezt már pedzegettem. Az első példa az, aki egy gazda, akinek ki kell porcióznia az eledelét. Pali fölhívott és azt mondta, szerint ez a szolgálati ajándékokra is vonatkozik, hogy és a mostani szituáció, ugye az elmúlt 10 év történelme, egyház történelme a pünkösdi karizmatikus oldalon, hogy mivé válnak az emberek, miközben nem adnak eredelt a nyájnak. Ámen, áment mondtam rá. Természetesen be lehet tenni ezt is. Miért ne? Why not? A második a 10-20 példázat, a harmadik pedig a talentumos példázat. De mind a háromban egy azonos dolog biztos, hogy van. A felelősség, hogy amit látsz, amely világosságban működsz, az számon lesz kérve. Tudod, amikor odaadta neki a talentumot a talentumosba, odaadta a korsót az olajos történetbe, meg a gazdának odaadta a lehetőséget, hogy eldelt hozzon létre. Ők nekik számolni kellett, és látni kellett azt, hogy mit kaptak. És tudod, nem azzal volt a gond, hogy mit nem kaptak, hanem amit láttak, azzal éltek-e, vagy nem éltek. Az ő felelősség és döntésükön múlott, hogy vajon az olaj mécses, ami ott volt náluk, hogy azzal mit kezdenek. És őt nem kezdett semmit vele. A három talentumosban egy elásta azt a talentumot, nem kezdett semmit vele. Mi ennek a lényege? Az, hogy ezek a személyek, ezek amit kaptak, azt nem értékelték, de van többednél. Hogy amerre haladni kellett volna, és amivé válhattak volna, a soha nem látták meg. Figyelj, amikor a talentumot kapja, ezek a személyek a talentumot kapják, amikor Péter beszél, hogy látta ezt az élményt, ezek az emberek az élményből tapasztalatot csináltak, a tapasztalatból mentális áttörést éltek át, és amikor a mentális áttörés megtörtént, akkor rekonstruálni tudták, és restaurálni az egész személyiség és az életüket ebből a történetből. Az életüket tették rá arra az élményre, hogy az formálja át őket, mert ott valami olyasmi történt, a Szent Szellem mondta nekik, ami megváltoztatja az apostolok életét, és a csődből a dicsőségbe viheti az egész szolgálatukat. Ott, abban a pillanatban, amikor visszamentek az emlékeikbe, akkor meglátták azt, ahogyan Péter mivel kezdi? Az emlékeiket, az emlékezeteteket akarom serkenteni, hogy visszakerülnek azok a képek újra, rendszeresen a Szent Szellem jelenlétéből, a friss szellőn keresztül, hogy mivel kell foglalkoznod, mi kell elmékedned, mi az a jövő és az a sikeres jövő, amit Isten készített számodra, szenvedésekkel és hittel teljesen, ahogy Filippiben Pál mondja. Szóval itt tartok, hogy ott van Jézus, és amikor Jézus kijön a Getsemani kertében, akkor egy alvó embereket találtott, hogy miért? Mert amikor te el akarsz kezdeni repülni, akkor az nagyon nehéz lesz, és kitartás lesz szükséged, hogy végigcsináld, úgy, mint a Wright fivérek, akik nem egy év alatt kerültek abba a pozícióba, hogy fölmennek a levegőbe, hanem kb. 10 év kellett, hogy egy olyan gépet csináljanak, hát igen, 10-11 év, ami repül, rögtön le is nyújtja őket ezt az egészet, a hadipar. De ami a fontos, kivette a sátán a kezükből. De mi a fontos, hanem az, hogy ők kitartóak voltak. És nem adták föl azt, hogy egyszer fogunk repülni. És amikor te a szellemben akarsz utazni, és Isten jelenlétében akarsz lenni, és harcolni szeretnél, először tanulj meg repülni. Mielőtt harcolni akarsz megtanulni. Lajos, segíts, figyelj, amikor a Péter tovább folytatja, akkor ingyen mutatom, figyelj. Mert amikor az Atya Istentől ezt a tisztességes, dicsőséges dolgot nyerte, 18-as verszak, az égből jövő szózatot hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen, biztos nálunk a prófitai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel a szívetekben. Tudván, először azt, hogy az írásban egy prófitai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófitai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak Istenek szent emberei. Amen. Hogy ennyire magabiztos egy ember? Mert a prófitai beszéd, a prophetikus logosz, az átalakította a személyiségét, és stabilá tette. Ha nincs prófitai beszéd, nem leszel stabil soha. Ha nincs proficiád, nem leszel stabil soha. Azt mondja, Lali, adj egy proficiád, 600 profícia van az Ószövetségben, Jézusról, vagy 400, nem tudom, számod meg. Adj még több proficiát, Timóteus levél, Péter, többiek, mind profitai élmények, és profitai kijelentések, jelenések könyve, csak profitai szó. Minden egyes szava profitai. Amen. Szóval ott tartunk, hogy Isten szeretné, hogyha megtanulnál repülni, mielőtt elmész harcba. És hogyha a harccal kapcsolatban szeretnéd többet tanulni, akkor gyere velem a Lukács 4-hez. Lukács 4. Jézus pedig a Szent Szellemmel telve visszatért a Jordántól. Vitették a szellemtől a pusztába. Ez az első mondat. Tehát mi volt a Szent Szellemnek a feladata? Hogy megtanítsa őt harcolni. Megtanítsa őt azzal kapcsolatban beszélni, hitáltal, azzal szemben beszélni hitáltal, azzal szemben állni hitáltal, akivel szemben még soha ember a történelemben nem állt meg. Soha ember a történelemben nem jött ki nyertesen, csak vesztesen. Erre akarta megtanítani. Tudod, ez egy gondolkozásmód, hogy 30 évig készülök, hallgatom, nézem az Isten igéjét, szemlélek, és 30 év után elmegyek harcolni. Nem a 12 éves bármiszmáján után ment el harcolni Jézus. 30 éves korában kezdett el tündökölni. 12 éves korában az utolsó feljegyzés arról, hogy mi történt vele. 30 éves és 12 éves korszak között semmiről nem tudunk. Egy biztos, az igét azt ismerte. Az igét azt ismerte. Mire akarok kiukadni? Hogy elmékedett az igén, és ez hozott mentális áttörést az életébe. És ezért tudott győzni, mert ismerte az igét, és mi van az ige mögött. Figyelj, amikor a proféta Jézus felszínre jön, akkor nem csak egy inspiráció jön. Szoktuk mondani, hogy nagyon jó ez az előadó, olyan jókat mondott, olyan inspirációval volt telve. Az Isten prófétája nem inspiráció van telve, ő Isten inspirációjával van telve. Rajta van a kenet, ami megváltoztat mindent. Amikor kijött a Jordánból, rászállt a kenet. Inspirálva volt. És nem tudtuk, hogy mi van benne. Ő volt az élő ige, de nem tudtuk, hogy ő az ige, csak azt láttuk, van egy ember, akire rászáll, bum, a Szent Szellem. És jön a pusztába, és az élő ige megjelenik. Mondok valamit. Ez a ruach, ez a szellem tendencia. Így nevezem. Amikor egy proféta megjelenik, akkor két dolog biztos, hogy van benne. A ruach tendencia, hogy állandóan utat mutat a kenet számára. Útjelzőként lesz a kenet, rajta lesz a szellem, és az a szellem vezeti őt. De van egy másik tendencia, a tartalom. Hogy amikor az proféta jön, akkor nem csak a ruach tendencia van rajta, hanem az ige tartalma, a dávár, a kijelentés. És amikor megjön, akkor ezt akarja mutatni Isten a sátánnak, ezzel akar dicsekedni, és ezzel akar dicsekedni az emberiségnek, és ezzel akar dicsekedni nekem, Isten, hogy itt a fiam, aki tele van szellemmel, és itt a fiam, aki tele van igével, és itt a fiam, aki tele van szellemmel és igével, és ez mindig működik a sátánnal szemben. Egyház, azt akarja mutatni az Atya, amikor egy emberen kenet van, és Isten igéje van benne, akkor nincs ellensége. Amen. Halleluja. Halleluja. Amikor az ige benned van, és a szellem ezt használja, ezt a tartalmat, figyelj, nagyon sok mindenre leszel képes. Halleluja. Ó, miért vagyok én ideges, vagy ilyen izgult? Azért, mert élem azt, amit olvasok. Amen. Tehát látom, amit olvasok. Működött. Működött, ember, működött. Mi van veled? Működött. Halleluja. Ó, halleluja. 40 napig kísértetni az ördög által, 40 napig nem tudott fogást tenni rajta. Gáncsolta, birkozott vele, mindig kibújt. És nem evék semmit azokban a napokban, és mikor azok elmúltak, végre megéhezett. És mondta neki az ördög, na ekkor, ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus pedig felelt neki, és azt mondta, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Halleluja. Tehát ő ezt élte. Tehát ő ezt élte. Ó, halleluja. Ha Isten fia vagy, ez egy egzisztenciális létkérdés. Hogy ő kicsoda. Ezzel bombázta először. Nem azzal kezdte, hogy ismerd az igét, hanem ki vagy. Figyelj, amikor harcba visz Isten, akkor meg kell tanulnod szállni azzal, hogy Isten fia vagy. Én tudom, miről beszélek. Amikor újjászületsz, akkor szállsz. Szállsz azzal, hogy Isten gyermeke vagy. Szállsz azzal, hogy üdvösséged van. Nem foglalkozol azzal, mire vagy képes, hanem azzal foglalkozol, ki vagy. Egy megmentett ember. Nincsen bűnöm. Elmondtam az összes imát velük, és megbocsátott és az összes bűnömet. Mindent letettem, és Isten mindent megbocsájtotta. Fantasztikus érzés. Szállsz. Az első napodon, amikor újjászülettél, másnap mentél munkába. Fogadom, hogy nagyon boldog voltál. Fölmentél a metróra, és érezted, hogy te más vagy. Te egy megváltott személy vagy. Te egy Istentől látogatott személy vagy. Neked egy örök élettel teljes életed lesz. Na, valami nagyon jó jött. Érezted, most megfogtam Isten lábát. Azt a mindenit megcsináltam. Istennel találkoztam, és Istenért élek. Egy fantasztikus öröm. Szálltál. Nem voltál önmagad. Amikor Isten fiát az ördög kísérti, akkor egzisztenciálisan kísérti. Azt írtam ide föl. Mi értelme Isten fiának lenni, ha nem tudsz csodákat tenni? Milyen jelentőségteljes figura vagy, ha egy követ nem tudsz kenyérré tenni? Én tudom, hogy meg tudod csinálni, Jézus. Én tudom. Tudom, hogy a messiásnak mekkora hatalma van. Te is tudod, hogy meg tudod csinálni, ugye? Mutasd meg, bizonyítsd. Hol van az ima életed? 30 évig kuckódban voltál. Na most mutasd meg nekem, ha valóban Isten fia vagy. Majd én megmutatom neked, hogy mire van képességed. Én kihozom belőled. Az apád nem tudta kihozni belőled. Az apád nem tanított meg téged, hogy hogy kell csodákat tenni? Jézus. Jézus megtalálta az egységet. Tudta, hogy egzisztenciálisan kicsoda, és kihez van kötve. Ő egységben volt az igével, ezért egységben volt önmagával. Amikor elkezdett beszélni Jézus, akkor nem a hitetlenségét mondta, és azt, hogy milyen nincs, hanem hogy milyen van. Amikor te kutatsz igéket, és arról beszélsz, hogy mi kéne, akkor nem élsz abban. Akkor te nem hitted el, hogy mit van. Amikor majd arról beszélsz, hogy mit van, akkor azt majd megérezzük, mert akkor megérzik a körülötted lévők, mert akkor abból a szellemből beszélsz, ami a tiéd. Mindig azáltal tudsz beszélni, amit láttál. Ha valamit nem láttál az Isten országában, arról lehetetlen beszélni. Mert aki felülről való, a felsőbb dolgairól beszél. És amikor a világmindenség elindult a bomlásnak, ahogy említettem, Ádám és Éva, abból tudott már csak beszélni, aki lett. Egy elbújdosott személy. Amikor Noé elkezdett beszélni a körülötte embereknek és a tanítványainak, pontosabban fogva a gyerekeinek, abból beszélt, amit látott. Folytassam. Amikor Ábrahám el lett hívva, abból beszélt, amit látott. Figyelj, Noé nem kapott hajót, kész hajót. Amen. Fogta a fát és kifaragta. Neked van egy tehetséged, és abból önts ki azt, amire szükséged van. A szellem által. Nem Isten fogja megteremteni az autót, amit megveszel. Tehát nem fog idejönni, és nem lesz olyan kedves. Figyelj, fiam, ketten csináljuk meg. És olyan atya-fiú kapcsolatot létrehozunk. Szólok egyet, ajtó, és ott lesz az ajtó. Te pedig fölcsavarozod. Nincs ilyen. Amen. A második, amikor Ábrahámot elhívja, akkor azt mondta, nézz fel az égre. Semmi más nem mondott. Nem mondta azt, hogy kicsoda Krisztus, nem beszélt arról, hogy lesz egy egyház, nem beszélt arról, hogy lesz egy csődbe menő protestáns mozgalom a Luther után. Nem beszél ilyeneket, csak annyit mondott, nézd fel az égre, annyian lesznek, mint az ég csillagai. Neked kell megvalósítani, neked kell kitalálni, hogy én mit akarok mondani. Neked kell kikutatni, hogy én mit akarok mondani. Folytassam? Mózes, aki csak föltámadt és rájön az egzisztenciájára, hogy kicsoda, hogy Istennek az kiválasztott népéhez tartozik. Valami elindult benne. Akkor a tehetsége nem abban volt, hogy mire volt képes, hogy csodatévő erő volt, csiribú-csiribá, pap, csiribú-csiribá, pök, hanem azt szabadította föl, az a kimondhatatlan és megfogalmazhatatlan erő, hogy neki valamit létre kell hoznia. Neki meg kell mutatnia a többieknek, hogy kell szállni. És amikor Mózes színre lép, akkor félre érti a dolgokat, aztán 40 év dili-dutyibe elviszi őt Isten, ez a dili házba, hogy csak egész nap hallgatja a bárányokat, hogy ahogy bégetnek, borzas lehetett, micsoda börtön lehetett. 40 évig csak a bárányok között élni. És az egész életében egy macska jajat nem hallott, na mindegy, viccelek csak. De mi a lényeg, hogy ott Mózes valamit megtanult, lecsendesedni. Lecsendesedni és gondolkodni arról, hogy az az ösztönző erő, az az atom erő, ami jön belőle, hogy megtanítson embereket, hogy kell szabadnak lenni, ez miért van az életemben? És akkor elkezd ezen elmélkedni, akkor van egy pont, azt mondja Isten, most már eleget elmélkedtél, megtörtént a mentális boom, a mentális áttörés az életedben. Most már tudok adni olyan képeket, látomásokat, amit el fogsz hinni. Mert olyan dolgokra hívtalak el téged, azért van az hatalmas erő benned, hogy még egy embert is majdnem megöltél, meg többet is megölhettél volna, mert nem tudod korlátozni, mert nincs olyan magatartásod és hozzászokott életfilozófiád, életösztönöd, életerőd, hogy tud kontrollálni azt a talentumot, ami benned van. És amikor elhívja őt, ugye, Isten, akkor azt mondja, hogy figyelj, adok neked egy botot. Micsoda? Micsoda? Nem azt mondja, hogy a boton keresztül 10 csoda lesz, nem mondja el aztán a következő 40 évet neki, csak annyit mond, egy botot adok neked. Te pedig fejtsd meg, hogy mit akarok mondani. A bottal kellett neki játszani, értsd meg, nem érted? Tehát őrület, őrület, hogy Isten mit csinál Mózessel, meg veled mit csinál? Figyelj, halleluja. Amikor Jézus beszél a pusztában, utána bemegy Názáretbe, zsinagógába, felolvassa az igét. Figyelj, ott van az ige, ami az útmutatása és úgymond a szerelési könyve neki, hogy kit kell megszerelnie, hogy kell megszerelnie. Jön, felolvassa az igéket, figyelj, az nem a célja volt. Az ő célja az volt, hogy fölmenjen a keresztre. Ha csak ezzel foglalkozott volna, a Ézsaiás 61-jel csak, akkor kudarcot vallottunk volna. A mai napig üzni a démonokat. Nem lehetne leállítani. Figyelj, Jézus tudta jól, hogy van egy célja, de nem sodródott el az eredeti céljától, hogy fölmenjen a keresztre. És amikor tovább olvasod a történetet, akkor azt fogod látni, hogy két embert nevez meg, akihez küldetett az ige, az Isten, és Izraellel összehasonlítja, hogy nem lettetek olyanná, mint Illés idejében a szereptai őrzegyasszony, és nem lettetek olyanná, mint Elizeus idejében a Námán, a szíriai ember, aki egy istentelen ember volt. Egy bálványimádó ember volt. Várj egy kicsit, mire akarsz kigodni, Lajos? Figyelj, ez a két embernek az élete katasztrofális volt. Nézzük az asszonyt, az öreg asszonyt. Az öreg asszonynak volt egy célja, hogy meghaljon. Nézzük Námánt. A Námának az volt a célja, hogy megint győzzön, csak a lepra megjött, és neki egy prófitára volt szükség, aki csodát tesz, hogy tovább tudjon harcolni. Figyelj, te és én nem gyógyítottuk volna meg. És Jézus pont ezt a két tényezőt teszi be, hogy ő kit gyógyítana meg ma? Egy asszonyt, aki halálán van, egy bálványimádó embert, aki mégis a szívében valamit meg tud fogni. De mind a kettőben ugyanaz a közös volt. Képes volt megalázkodni, és megtanulni, repülni. Akár hányszor olvasom, soha nem értettem még meg, de most már kezdem megérteni ezt a dolgot, hogy Isten hogy gondolkodik. Isten olyan embereket hív el, akiről nem gondolnád, mert kívülről nem látszik, hogy mi van a szívében. De a sok szenvedés és a sok nyomás a szívében elindít olyan dolgot, ami által képes befogadni Isten csodatévő képét. Képes valamit, olyasmit megragadni, amit senki más. A szívvel. Figyelj, az asszony miután megcsinálta a kaját, átélte a csodát. Nem arra volt szükség, hogy Illés hit által oda varázsoljon egy gabona raktárat, hanem arra volt szükség, hogy ez az asszony lemondjon a múltjáról, és elhiggye, hogy amilyen van, az újra működni tud. Neked nem arra van szükséged, hogy csak elemezd a múltadat, hanem hogy lemondj a múltadról, és amit van, abból Isten csodát tegyen. Azt mondja, mondjak erre példát. Amikor Jézus megkérdezi a János 6-ban tanítványokat, hogy hogyan adjak 5000 embernek ennivalót, akkor odajön egy 10-12-14 éves gyerek. És ott vannak a 40 éves, 30 éves emberek, 50 éves emberek, és megszégyeníti őket. Itt van egy kenyér, meg egy hal. Vagy halak és kenyerek. Nem azt mondta a fiú, hogy lehetetlen. Előtte azt mondta Tamás, meg a Filip, vagy nem András és Filip, hogy nem tudunk, képtelenek vagyunk adni. Ez a fiú meg azt mondta, itt van egy pár hal, egy pár kenyér, Jézus, te képes vagy rá. Tudod, amikor az mentalitásod átalakul, ennek a fiatal gyereknek a mentalitása átalakult, mentálisan bumt jött az életébe. Meglátta azt, hogy Isten képes arra, hogy sokszorozódjon. Ó, halleluja! Amikor Jézus beküldi őket a tengerbe, a Márk evangélium a 6. fejezetében, akkor ő fönn ül egy hegyen, megint lát, hal. A Szent Szellem azt mondja neki az atyán keresztül, hogy menjen, és mondja meg nekik, hogy menjetek be a tengerbe. És ott fönn ül, és nézi őket, hogy mi történik. Egy hatalmas vihar jön. Tudta jól Isten, hogy fog jönni egy vihar. A szellemi életben, amikor elkezdesz harcolni, akkor nagyon sokszor olyan dolgok történnek az életedben, amelyeket nem tudsz előre bekészíteni és felkészülni, és szíved szerint átvészelni. A harc közepén fogod megtanulni azt, hogy mit csináljál. Ugyanúgy, mint Noé, ugyanúgy, mint Ábrahám, ugyanúgy, mint Mózes, a harc közben tanulta meg azt, hogy kell csinálni. És nem az iskolapadban. Amikor ott vannak a tengeren, és majdnem meghalnak, akkor Jézus jár a tengeren, és elmegy mellettük. És ránéznek, és azt hitték, hogy szellemet látnak, és hát gondolom, milyen lehetett az, hogy kinéznek a csónakból, és ott van Jézus, mellettük megy el. Ahonnan mondták neki, ember, mi van veled? Hát elmész mellettünk? Hát megdöglünk. És Jézus elment volna mellettük. Mert látni kell Jézust. Látnod kell Jézust, amíg itt élsz a földön. Hitről hitre. Látásról látásra. Segítek? Segítsek. Zsidó 12. Annakokért mi is, akiket a bizonyságnak ilyen nagy fellege vesz körül. Látod? Miről beszél? Látás. Van valami, amit csak az látja, aki hitben van. Zsidó 12.1. Annakokért mi is, akiket a bizonyságnak ilyen nagy fellege vesz körül. Félretéve minden akadályt. Miért mondja azt, hogy ott van egy nagy felleg? Hogy félre tud tenni a súlyokat. Miért kell a súlyokat félretenni? Az akadály súlyt is jelent. Hogy tudj repülni. Halleluja. Figyelj. Így nagy fellege vesz körül félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Hol van? Hova kell futni? Hova kell menni? Hol kell megtanulni szellemben lenni? Ami előtted van. Mivel kezdtem? Szeretném, hogyha nem hagynád ki a sorsodat, hogy ne maradj le a saját életedről, és ne késleltesd Istent. Erről beszéltem. Mindenkinek Isten kiosztotta maga pusztáját, ő előtte. Előttünk lévő küzdőtér. Előttünk lévő háborúság. Előttünk lévő puszta. Hogy folytatja? Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Nem tudsz a pusztában látás nélkül menni. Tehát nincs olyan, hogy győzöl úgy, hogy nem látod Jézust. Ezért kell megtanulni átnézni a láthatóból a láthatatlanba. És egy férfinek van egy ilyen karaktere, de a hölgyeknek is természetesen az újjászületettségben nincsen férfi és nő, de azért van azért férfi identitás, nem identitás, hogy a férfinek van egy ilyen Istentől jövő elhívása, hogy irányító legyen. És mivel benne van ez a talentum, pontosabban én ajándéknak hívom, amiből talentum lehet, azaz tud szaporodni és növekedni, fejlődni. És amikor az emberben benne van ez az erő, ez az ajándék Istentől, akkor ő, hogyha lát hibákat, nehézségeket, problémákat, Isten képes arra, hogy átvigye, mert ő nem mond le arról, hogy győzzön. Benne van az emberben a személyiségében ez, hogy harcol, hogy győzzön. És mivel ez az egészséges dolog, ezért minden olyan dolog, ami ezt úgymond feltételező, hogy ez hazugság, azt ki kell tenni az ember szívéből. Mert egy férfi azért férfi, hogy győzzön. Nem azért férfi egy ember, hogy azt realizálja a bensében, hogy úgyse fog menni. Pontosan a férfi erőben benne van ez a képesség, hogy még hogyha hátráltató tényezők is vannak benne, akkor sem mond le arról, ami a célja. Pillanatnyilag mondhatja azt, hogy nem tudom megcsinálni, de meg fogom csinálni. Pillanatnyilag mondhatja azt, hogy elkezdtem, nem tudom, hogy hogy lesz, de várjuk ki a végét. Mert a bárányból egyszer csak oroszlán lesz. Egy férfiben benne van az az attitűd, Isten tette bele a személyiségébe, hogy azáltal legyen erős, hogy lássa a láthatatlant. Egy férfi nem azért erős, mert a bölcsességével, az emberi bölcsességével csak kalauzolja a családját meg az életét, hanem pontosan azért erős, mert látja a láthatatlant. Mózes azáltal nőtt föl, és ezért lett erős, mert erős volt a szívében, mert látta a láthatatlant. Amikor elkezdesz abban gondolkodni, hogy ott vagyunk pusztában, gyere velem a pusztába vissza Jézussal, hogy álljunk Jézus mellé. Amikor Jézus nézed a pusztában, és látod, hogy beszélget a sátánnal, azt fogod látni, ez az ember nem azért jött a pusztába, hogy itt megdögöljön. Ez az ember azért jött a pusztába, mert a Szent Szellem ezt húzta ki neki, ezt a jelet kellett megváltani, a bérlete megvolt a pusztára, de tudta jól, hogy ez nem a végcélja. A végcél az, hogy fölkerüljön a keresztre. És tudta jól, hogy el fog jutni a keresztre, mert azt mondja az ige, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Tudta jól Jézus, hogy az előtte lévő puszta az nem az öröm helye. Amikor benne vagy a pusztádban és harcolsz bizonyos dolgokkal szemben, akkor te ne azt várd, hogy az öröm helye legyen. Ne azt várd, hogy ott a angyalok jönnek, és gyúzzal kínálnak meg téged. És aztán erősítenek, hogy tovább, ilyen futópántot tesznek a fejedre, meg a csuklódra ilyen futó izzadás gátló tényezőt, úgy aztán tovább menjél, kicsit megitatnak, meg egy jó libamájat lesüttek neked. Nem, a pusztában nem erről van szó. Ott nem a libamája lényeg, a pusztában az a lényeg, hogy mi jön ki belőled. És a sátán kérdezni fog téged. És amikor te válaszolsz a sátánnak, na ott eldől, hogy ki vagy. Amikor Jézus megkérdezte tőlük, hogy engem kinek mondanak az emberek, akkor jött a kijelentés Péternek. Addig nem jött volna a kijelentés, ha nem kérdezi meg. A pusztában kérdések lesznek. Kérdések lesznek a sátántól, hogy Isten pedig meglássa, hogy mi van a szívedben, és te meglásd, hogy mi van a szívedben. Amikor a pusztában vagy, akkor azt fogod látni, hogy van a hitnek egy fejedelme, és van kezdője, és van egy bevégzője. Ha te úgy kezdesz el dolgozni, hogy nem tudsz szállni, harcolni, ezért mondtam, akkor bajba leszel. Mert a szállás pont azt jelenti, hogy szállok az Isten jelenlétével, és tudom jól, hogy elkezdtem a szállást, és le fogok landolni majd valahol, mert tudom jól, hogy azért szállok, hogy eljussak valahová. Jézus eljutott a kezdetből a végbe, és én azért kezdek el hitáltal harcolni, mert Jézus elvégezte azt, amit én nekem nem kell elvégeznem. Én azért fogok Jézusra nézni, mert ő benne bízok, és Jézuson keresztül fogok tudni győzni. Amen. Hú, halleluja. Ó, halleluja. Lajos, ezzel kapcsolatban sok kérdésem van, hogy akkor most hogy jön a diadal az életembe? Jó, nézzük akkor ezt a területet. Annyira érzem, hogy ezt kérdeznétek meg, hogy hogy jön a diadal, hogy jön az, hogy az Isten jelenléte az győztesre visz az én karrieremet. Gyere akkor a 2 Korintus 2.14-hez. Hála pedig Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Nagyon érdekes az, hogy két dolog állandó és abszolútum ebben az egészben. Van két abszolútum. Mutassam. Mindenkor diadalra vezet, és minden helyen megjelenti általunk Krisztust. Na, erre leveszem a szemüvegemet. Na, ez komoly. Na most figyelj, most feltettem a lécet, mi? Magamról beszélek. Először is, a diadal nem azt jelenti, hogy győzelem, hanem a győzelemnek az öröm ünnepét jelenti. Ez a szó értelme diadal. Görögből, magyarra. Hála pedig Istennek, úgy is mondhatnánk, kegyelem pedig Istennek, kegyelem által van pedig Istennek ez a lehetősége, aki mindenkor a győzelemnek a bemutatásába vezet minket a Krisztusban. Még egyszer. Hova vezet bennünket Isten? Hát, nem, tudom, hogy nem hiszed, de én sem hiszem el. Bocsáss meg. Nem akarok hitetlennek tűnni, de tényleg döbbenetes ez az ige. De őszinte vagyok, ne arról, nem fogok kabuzni. De hát annyi vesztes csatám volt már az életemben. De amiről beszélek, az tényleg ugyan, hogy végül mindig győzünk. Halleluja! Tehát figyelj, ez nem egy sztereotípia, vagy nem tudom, ilyen ködös valami Münchenüzen báró egyik elszólását tanulta meg Pál. Nem, ez igazság. Mert amikor benne vagy abban, hogy tudod, hogy befejezte Jézus a dolgokat, és ebből indítasz, az csak győzelem. Gondolkodtál már azon, hogy a szombat a hetedik nap volt? És a következő nap a szombatból jött? Azt gondolkodtál már arról, hogy Ádám, mikor felkelt szombatba, ébredt bele? És mi ennek az üzenete? Hogy szombatba ébred az ember, és szombatból indítja a hetét. Hogy minden az utolsó napból indul, hogy minden az elvégzett dolgokból indul, hogy minden abból indul, hogy elvégezte, hogy Isten lepihent, hogy nekem nem kell dolgozni a győzelemért, hogy Jézus föltámadt a halálból, hogy nekem nem kell izgulni, hogy Jézus kijön a sírból. Halleluja! Minden azon múlik, hogy te a kezdetben és a végbe vagy. Amen! Minden! Akkor már, amikor belemész a csatába, ha majd megerősödik a belső embered, hogy Isten mit tett érted, akkor onnantól kezdve arra fogsz nézni, hogy ő mit tett érted, ő mire képes benned, és ő mire képes általad. Amen! Szóval itt arról beszélünk, hogy hála pedig Istennek, aki mindenkor győzelemnél nagyobban vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Na most akkor most kicsit mélyebben. Na most mi van ebben a győzelemben? Egy illat. És ez az illat, ez nem természetes illat. Ez nem Dior, nem Coco Chanel, ez nem Armani illat. Ez Krisztus illata. Pontosabban Krisztus ismeretének illata. Minden győzelmedben, ha valóban az Istentől győzöl, azt fogják érezni az emberek, ez Krisztussal van. Ezt Krisztus csinálta. Ezt Krisztusért csinálta. És ez az attitűdváltás, ez az, ami garancia arra, hogy tényleg minden egyes utad a győzelembe visz. Most Jézus, amikor elindult a pusztába, akkor fölkészült arra, hogy győzelmet arat. És hogyha a konfliktus kezeléseidről beszélünk, akkor tudnod kell, hogy a drámáidat neked kell megújítanod, és neked kell kibalanszózni magadat, kirepülni abból a drámából, abból a turbulenciából, amiben vagy benne, vagy mások vannak benne. Én látom azt, hogy a családokban, hogy micsoda turbulencia van. Hogy mennyire az átlag család nem azt éli, azt az ütemet, amit Isten csinál, azt a fajta időzítést, hanem össze-vissza keveregnek. Egyszer benne vannak, egyszer nincsenek benne. Egyszer benne vannak, egyszer nincsenek benne. És így megy ez a turbulencia. Egyszer benne vagyok, egyszer nem vagyok benne Isten akaratába. Egyszer Isten keresem, egyszer nem Isten keresem. És amikor ez éveken keresztül működik ez a dolog, egy idő után megszokják ezt a diszonanciát, ezt a úgymond, azt a fajta hangot, ami sípol, ami félig hamis, félig jó. És akkor megszokja az ember ezt a hangot, akkor olyan embereket akar hallani, akik így prédikálnak. És amikor jön egy próféta, és jön egy Isten embere, akkor olyat fog mondani, ami visszaállít téged abba a mederbe, abba az ütembe, abba a vezetésbe, ami a győzelembe visz. És arról fog beszélni, hogy győzöl, és nem arról fogsz beszélni, hogy lehet elmulasztani Istent. Hogy lehet elmulasztani Istent az életedbe. Hogy lehet elmulasztani azt, hogy mivé váljál. Amen. És amikor te nem vagy magad, és nem vagy sikeres abban, amit megélsz, akkor azért van, mert te nem azért akarsz sikeres lenni, amiért Isten akar, hogy sikeres legyél. Hogy Krisztus illatja ott legyen. Minden sikeres emberrel kapcsolatban, ha olvasol különböző könyveket, több százezer könyv van arról, hogy milyenek a sikeres emberek. De azt fogod látni, hogy az valóban sikeres emberek, azok nem azért motiváltak, amit csinálnak. Hogy nem azért? Az igazán sikeres emberek, azok belülről vannak motiválva olyan dologban, amiről ők se tudják, hogy mi az. Csak van egy erő bennük, hogy csinálják meg. A legtöbb ember azt hiszi, hogy ha vannak céljai, akkor majd boldog lesz, ha megcsinálja. Nem. Sem a világban, sem az egyházban, sem Istennél, mert az ember Isten képére van teremtve a világban is, meg itt az egyházban is. Az embernek van egy belső tudata, eleve elrendelése, hogy mi legyen a szakmája, milyen céljai legyenek, Istennek útjában benne legyen ebben a vezetésben. És egy megmagyarázhatatlan erő, ez az Istennek a munkája az, amihez neked kell alkalmazkodnod, és kiegyensúlyozni az életedet, hogy mindig visszatalálj ehhez ehhez az isteni ösztönzéshez, isteni erőhöz. Minden példázatában Jézus, amikor a példázatokról beszél, akkor lehet látni, hogy ő figyel. Lehet látni, hogy átad valamit. És lehet látni, hogy neked nem jogokra van szüksége csak, hanem felelősségre. Felelősségre abban, amit rád bízott Isten. Felelősségre abban, amiről nem is tudsz. Meséljek erről. Amikor a három talentumos példázatban, a Máté 25-ben megkapják a talentumokat, akkor Isten nem mondja el nekik, hogy mivé lesznek. Visszajön időzőjelben Isten a példázatban, a főúr, a góré, a főnök, a király, belép, és azt mondja, hogy megnézem, hogy mit csináltál. És azt mondja, hogy kicsin voltál hű, sokra bízlak ezután. És nem mondja el, hogy mi az a sok. Tudod, hogy ki tudja, hogy mi az a sok? Aki látásból él. És amikor Isten azt mondja neked, hogy sokra bízlak, te belül tudni fogod, hogy miről beszél Isten. Mert nem azért csinálod, hogy lásd előre, hogy mit fogsz kapni, hanem azért csinálod, mert te olyan vagy, mint ő. Nem a végeredmény a lényeg számodra, hanem hogy benne legyél abban, ami isteni. És amikor az ember átéli ezt az örömöt, hogy benne van abban, ami isteni, akkor lesz boldog. És nem akkor lesz boldog, amikor megkapja azt, amit létrehozott. Én nem volt még az életemben olyan pillanat, hogy amikor kaptam valami jó dolgot, akkor azt mondtam volna, na végre, megérte ezt végigcsinálni. Jaj, de jó, megkaptam ezt a dolgot. És akkor egész nap örültünk a feleségemmel, és körtáncot jártunk a körül, amit megkaptunk. Akár szellemi, akár lelki, akár anyagi. Nem. Hanem az volt az érzésem, hogy fantasztikus Isten, hogy ezt megcsinálta, de mi a következő? Mert nem ezért csinálom, Uram. Nem ezért csinálom ezt az egészet. Amen. Figyelj, amikor te elkezdesz látni dolgokat az életeddel kapcsolatban, akkor bizonyára látni fogod azt, hogy Isten figyel téged. És amikor lemondasz erről, hogy ne figyeljen Isten, akkor van a baj. Amikor elássod a talentumot, akkor te tudod, hogy elássod a talentumot. Amikor elássod azt a bödönt, azt az olajos bödönt a tízszűznél, akkor te tudod, hogy elássod azt a bödönt. És amikor tudod, hogy késik Isten, és részegeskedsz, és nem adsz eledelt azoknak, akik eledelt kéne adni, te tudod jól, hogy részegeskedsz. Tisztában vagy vele. A példázat mindig a mostra mutat. Amikor Isten szól, akkor mindig a mostba beszél. Amikor egy proféta beszél, azért nagyon veszélyes, amikor a proféta beszél, és azért olyan nehéz a profétákat elviselni, mert amikor a proféta beszél hozzánk, és az ige beszél hozzánk, ha profétai az ige, akkor az nagyon-nagyon-nagyon személyes, és nagyon-nagyon lényegre törő. Nem szeretjük a lényegre törő dolgokat, ezért menekülünk. Menekülünk a munkába férfiként, menekülünk a egzisztencia teremtésben nőként, vagy a karrierépítésben, menekülünk mindentől. Menekülünk ettől, attól, amattól. Azért menekülünk, mert nem találtuk meg a helyes utat. És azért menekülünk, mert az időben nem vagyunk benne, az isteni időzítésben. Azért menekülünk, mert azt érezzük, hogy valamit létre kell hozni gyorsan, mert lekésünk róla. Közben minden kész. Azért menekülünk bizonyos dolgokba, akár oktatásba, akár kultúrába, akár mindenfajta bálványimádásba, mert érezzük azt, hogy valami nincs helyén, és inkább elmenekülünk. Mondjak erre példát? Ádám elbújt Istentől, menekült. De amikor visszaáll az ember, és megkérdezi Isten az embertől, hogy hogy vagy, akkor vissza tudsz állni. Egy kérdés. Isten mindig kérdéseket tesz föl, hogy vissza tudjunk állni oda, ahová Isten akarja, hogy álljunk. Óriási az erő, ami Istennél van, ami megváltoztathat. Nemrég olvastam például azt, hogy mindjárt megkeresem a jegyzetemet, amiről akarok beszélni, hogy nemrég olvastam azt, hogy nem bírta már a népnek a terhét Mózes, és Isten azt mondja neki, hogy adj abból a szellemből, ami benned van, 70 tanítványra. Ez a tanítványozás, ez nagyon érdekes a mennyből. Imádkozott értük Mózes, és rájuk szólt az a szellem, ami Jézusból jött, de Mózesben volt benne. Reggel fölkeltek, és képesek voltak mindenre. Ott van Péter, aki tényleg a bukása nem akkor kezdődött, mikor megtagadta Krisztust, hanem akkor, amikor sátánon keresztül beszélt a Máté 16-ban, és azt mondta, hogy mentsen meg, Isten irgalmazzon, hogy te fölmenjél a keresztre. Onnantól kezdődött a pusztasága, csak ő még nem tudta, mert nem látta azt, hogy eltávolodott a szelleme attól az igazságtól, amiben kéne lennie. Nem látta azt, hogy a szelleme az mennyire fontos tényező. Nem látta azt, hogy a sátán célja mindig az, hogy ne a célra figyeljünk, vagy ha célra figyelünk, akkor elsodródjunk a céltól. Fontosabb legyen a cél megragadása, mint a végkifejlet, Istentől jövő kárpótlás, jóság, mindenfajta ajándék, hagyaték. És amikor Péter ott van a Jézussal, és ezt kimondja ezt a sátánon keresztül, akkor nagyon sok dolgon át kell, hogy menjen a személyisége, hogy megértse azt, hogy ne bízzon magában. Ezért Jézus úgy imádkozik érte, hogy el ne fogyatkozzon a hite. Mert van hite, csak a hitét úgymond megtámadta a sátán. Hogy ez hogy történt? Hogy értelmi szinten, vizuális szinten a sátán megtámadta, és a vizuális szintje rááradt a személyiségére, a bensejének minden részére ráfolyt ez a sátáni kép, és ez a képből beszélt. Azt mondta, Isten irgalmazzon neked, hogy elmenj a keresztre. Erre Jézus azt válaszolja nekik, aki naponta nem hallja meg azt, hogy naponta szánjuk oda a lelkünket Istennek, és menjünk föl a keresztre napi szinten, hogy ne a bennünk lévő látások és a sátánnak a kísértése vezessen, hanem Isten terve, az nem képes követni őt. Miről beszélt ott Jézus? Arról, hogy a személyiségedben, ha lesznek látások, kijelentések, harcot, győzelmeid, minden, amit most beszéltem, az mind működik, akkor tudd meg, a napi halál szükséges lesz. Mert az emberi test és az emberi lélek kidolgozza azt a szívből, hogy ne a Isten kijelentéséből éljünk, hanem az érzelmek világából. Amikor te eredményeket vársz Istentől, akkor tudnod kell, hogy minél gyorsabban leszokj a természetes világnak az elhívásáról, törvényeiről, és rászokj a természet fölötti világ törvényeire. Ez nem azt jelenti, hogy törvényközpontúvá válsz, hanem felfedezed azt, hogy van más típusú törvény. Nem csak egy törvény van, a gravitáció, hanem van felhajtó erő is. Nem csak egy törvény van, a gravitáció, hanem van felhajtó erő is. Hinned kell abban, hogy Isten törvényei magasabb szintűek, mint a világ törvényei. És amikor leszoksz arról, hogy a magasabb szintű törvények szerint gondolkozol, akkor a szíved kiüresedik. Mert a szív olyan, hogy mindig talál olyan helyeket, amiben bízhat. Olyan dolgokat, amiben bízhat. És amikor leszoksz arról, hogy van természet fölötti világ, leszoksz arról, hogy bizonyos dolgokat harc által kell érvényesítened, leszoksz arról, hogy figyelj arra, hogy most mi beszél belőled, az ember, a sátán vagy a Szent Szellem, akkor te elkezdesz bízni magadban. Mert elkezdesz bízni abban, hogy bármilyen csatába belemész, Isten veled lesz. Csak tudnod kell, hogy milyen állapotban vagy, testvérem. Mert hogyha leszoktál arról, hogy harcolj, vagy soha nem is harcoltál, na most itt meg is állom, na itt szerintem meg kell állnom. Azt kérdezem tőled, hogy te mikor harcoltál utoljára a családodért? Hagyjuk most azt, hogy az Isten elhívása, proféta vagy, apostol vagy, lapostol vagy, vagy nem tudom mi vagy. Hagyjuk ezt az egészet, ezt a kenceficét, ezt a 21. századi rémálmot. Rémálom az elmúcában, egyház. Hanem arról beszéljünk, hogy te mikor harcoltál utoljára a gyülekezetedért. Mikor harcoltál valakiért egyáltalán az életedben. Ja, hogy te nem szoktál harcolni. Jó, hát akkor viszont meg kell tanulnod harcolni mostantól kezdve, mert csatát fogsz veszteni. Előbb vagy utóbb. Nincs olyan, hogy harc nélküli élet. Nincs olyan, hogy nincs előtted küzdőpálya. Mit olvastunk a Zsidó 12-ben? Hogy előttünk lévő küzdőpálya. Szó szerint agóniát jelent. Versenypálya és küzdőpálya. Tehát nincs olyan, hogy valaki átmegy a Hawaiion egy ilyen pálmafákkal teli területen, és aztán pedig elér a mennybe. Ilyen nincs a Földön. És Jézus ne azt mondja, soha nem mondja azt, hogy könnyű lesz. Hogy szenvedés nélkül lesz az élet. De neked végig kell csinálnod. Más helyetted nem fogja végig csinálni. Neked kell megcsinálnod. Hiába vannak barátaid, hiába vannak szemeteseid, hiába öntöd ki a lelki traumáidat, meg a vulkánszerű életedet, hiába mondod, hogy már megint mi van az életedben, már megint mit bénáztál el, már megint hol tartasz, neked kell megoldani. Segíthettek emberek? Persze. Jó érzés, hogy segítenek rajtad. De neked kell megcsinálnod. Ez egy olyan világ, ahol minden bizonytalan. Ahol minden kétértelmű, és ahol minden komplex. Még egyszer. Komplex, kétértelmű és bizonytalan. Ez nem fog már megváltozni, testvérem. Innentől kezdve 2021 az egy őrültek háza lesz az egész világon. Minden a hatalomért folyik, és minden a szellemvilágban, a gonosz oldaláról a hatalom centrumba visz be. Az egész világ ki fog üresedni totálisan a demokráciától, és hataloméhes lesz. És vágynak olyan birodalmak fölépésére, vagy olyan emberek fellépésére, akik hatalommal teljesek, és irányítják őket. Hatalom éhes világ jön. Vágynak a hatalomra. És ez készíti elő az Antikrisztusnak a terepét. Minden országban egyre gyengülő politikai vezetés lesz, egyre gyengülő infrastruktúra, egyre gyengülő látások, jövőképek, egyre nagyobb csődök jelentkeznek, és szükségük lesz majd egy vezetőre, aki majd megoldja a problémájukat. És az egyházban is ez látható egyébként analógiába, hogy amikor például, csak így mondom neked, hogy amikor Sámuel lett próféta, előtte volt egy Anna nevű anyja, akinek képe volt arról, hogy Isten használni fogja ezt az embert, ezt a fiút, ezt a magzatot arra, hogy megváltoztassa Izrael történelmét. Ezért mondja azt, hogy embereket dönt le, és embereket tesz be új pozícióba. Sőt, ott az egyházról is profétál. Anna, a 1 Sámuel 2-ben. És hogyha most már kiúsztad a szívemből ezt, akkor fel is olvasom ezt a dolgot. És amire ki akarok lyukadni, hogy analógiában van az egyház történelme, Izrael történelme, az egyház történelme, és analógiában lesz az utolsó idők kapcsán is ez az egész dolog, mert látható az, hogy egy olyan teljesen más módozatú és más politikai világnézettel rendelkező világ jött el, amihez nem vagyunk hozzászokva, és amit nem hiszünk el, hogy ez megtörténik a szemünk előtt. Így mondja Anna, híveinek lábait megoltalmazza, de az istentelenek sötétségben némulnak el, mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr, aki vele versengenek, megrontja, mennydörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és fölemeli felkentjének szarvát. Ki ez? Ki ez? Ez az egyház. Ez nem csak Jézus, ez nem csak Isten, ez nem csak a királyok a Bibliában, amúgy akkor még nem is volt királyi felkenetés, hanem ez te és én vagyok. Az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, ez Messiás is, és fölemeli a felkentjének szarvát. Hatalmat ad Isten neked, és föl akarja emelni a szarvadat. És amikor ez megszületik Sámuel, akkor Sámuel nem hallja Isten hangját, mert nincs látomás. Így mondja a korszakkal kapcsolatban a definíciót. Nincs, nem ritka, nyilvánvaló látomás. Nem jönnek képek a mennyből. Megállt a kép. A gondolattalanság és a gondolatűzés jelzi ezt a generációt. Egyházban is. Gondolattalanság és gondolatűzés. És amikor megszokod azt, hogy isteni gondolattalanságban élsz, hogy akkor megkeményedik a szíved. Mert a Márk evangéliumában azt mondja Jézus, hogy hogy nem értitek, hogy kemény a szívetek? Hát nem láttátok, hogy 5000 embert megetettem? Abba a bűnbe és abba a vétekbe van az egyház, hogy Isten rengeteg csodát tett az életébe, a megfelelő időben a megfelelő helyen volt, és amikor ott volt, akkor nem szemlélte a csodákat, és a képekből nem lett hit. És az idő eltelt, és kilépett a saját sorsából az egyház, kilépett az eleve elrendeléséből, és nem azt az életet élte, ami az övé. Nem gondolkodott a csodákról, és nem gondolkodott a természet fölöttiből. Nem nézte Jézust, mint hit elkezdőjét, és nem nézte Jézust, mint a hit befejezőjét. És amikor elkezdődött ez a degeneráció, nem regeneráció, akkor utána megkeményedett a szíve. Mert mondok egy szellemi elvet. Mivel nem gondolkodtál a csodáról, ezért megkeményedett a szíved, így mondja Jézus. Mivel nem fontolgattad a csodát, ezért megkeményedett a szíved. Mondjak valamit? Nagyon sokszor tudod, hogy miért nem bírsz megállni a csatáidban? Mert voltak győzelmeid, de megkeményedett a szíved. És nem okultál a csodákból. Segítsek? Minden csoda a következő csodára készít föl téged. És minden csoda azért adatott, hogy a szíved lássa folyamatosan a láthatatlant. Amikor kiesel a láthatatlan látásából, akkor azt fogod érezni, nem tudod, hogy ki vagy, lehetetlen minden előtted, és falakat fogsz látni az életedbe. Miért? Miért keményedett be így a szíved? Azért, mert az előző csodából te csak az örömöt vetted el, de nem mentél vissza Istennek hálát adni és dicsőséget adni. Azt mondod, hogy hol van? Tíz leprás életébe is, és Ábrám életébe is. Hogy dicsőséget adott a Róma 4-ben Istennek. Tehát visszaadta a dicsőséget, ami létrehozta a csodát az életébe. Visszaadta előre hit által a dicsőséget. Azt mondta, és dicsőítelek téged, Atyám, aki te megteremtetted a földet, és megteremtetted az én magzatomat is. Amikor Sámuel oda kerül, akkor nem érti, nem hallja a képes beszédet. És egy prófétának muszáj hallani a képes beszédet. Majd Isten szól hozzá, és nem hallja, hogy Isten az. Elmékedtem ezen, figyelj. Isten rengeteg hangot enged a füleden keresztül. Így jönnek a hangok, így jönnek a beszédek, így jönnek a tanítások, így jönnek a médián keresztül az információk. És van egy hang végig a közepén. Ő beszél hozzád. De nem ismered föl. Hallod, de nem ismered föl. Hallod, de nem ismered föl. Mert jobban figyelsz arra, hogy más élete mit csinál, jobban figyelsz azzal kapcsolatban, hogy a testednek mi a hangja, mint azzal kapcsolatban, amit Isten akar mondani. És végig megy az a hang középen. És várja, hogy elkapd. Sámuel följön, föl kell, és oda megy Élihez, aki alig lát már, mert azzal, hogy nincs látás, azzal megvakul Éli. Ez egy átok. Tehát azt hiszed, azért, mert újjászülettél, és nem akarod Istent hallani, hogy megmarad a látásod. Azért, mert üdvözülve vagy, mert meg vagy igazulva, és kegyelmed alatt vagy. Azzal ne dicsekedjél mindig, hogy ezt nem lehet elvenni, mert tényleg nem lehet elvenni. Mert tényleg nem fér hozzá sátán az üdvösségedhez, tényleg nem fér hozzá a kegyelmedhez, sőt az áldásaidhoz se fér hozzá. De eladhatod, mint Ézsau. Eladhatod, átjátszhatod a kezébe. Tehát ott van Sámuel, aki nem ismeri föl az Isten hangját. Minden próbádban Isten szól. Minden próbádban győzelmet akar adni. Csak nem ismerted meg az Úr hangját, mert leszoktál arról, hogy halld az Urat. És mert nagyobb a tömjén körülted, nagyobb a füst. Elszálltál. És ebben a füstben el vagy magadtól kápráztatva. Egy barátom mondta nemrég, hogy Lali, jól mondja a magyar, szóból ért az ember. Szóból ért az ember. Annyi prédikációt hallgattál már meg az életedben. Mégse értetted. Mégse hallgattál rá. Tudod, miért? Mert nem hallottad ki belőle Istent. És amikor szól hozzá, akkor oda megy Élihez, hogy meg akarom hallani Istent. Hát akkor mondd neki, hogy itt vagyok. És ezen dőlt el a sorsa ott, hogy azt mondja-e Istennek, hogy ímé itt vagyok. Hallani akarlak. Azt mondod, hogy hát ez ilyen egyszerű. A legtöbb ember nem azért nem hallja Istent, mert Isten nem szól, mert nem akarja hallani. Olyan nincs, hogy egy új szövetségben egy Isten gyermekével nem foglalkozik Isten. Olyan nincs, hogy nem szól hozzá, hogy embereknek némaságot fogad. Nem, szólt Isten, csak másra hallgattunk. És amikor felszínre jön Sámuel, ezt akartam még kihozni, aztán befejezem, hogy elment az ő beszéde mindenfelé. Tudták, hogy proféta van közöttük. Nem azért ment el a beszéde, mert olyan nagy proféciái voltak, olyan ítélő, súlyos proféciái, hanem a szellemvilág rezonált, az egész nép szelleme, hogy ez bizony proféta, mert ő hallja Istennek a hangját. Történt ezután, hogy a nép sírt, 20 év telt el, hogy nem hozták vissza a figyládát. És nem tudok, de csak most jöttem erre rá, elnézést kérek, hogy ilyen buta vagyok, csak most jöttem rá, hogy Sámuel az életébe nem hozta vissza a figyládát Izrael számára. Nem volt papság, a proféta ott van, szellemben lát, győznek harcos proféta, mint az utolsó idők egyházát látnám, hogy elbukik a papság, és létrejönnek profétai emberek, akik látnak. Nincs ott a figyláda, nincs olyan hatalmas természet fölötti jel, de Isten ott van közöttük. De ott van az ítélet, ott van a helyes ítélet, a helyes igazság. Mintha egy utolsó idő korszaka, pici korszak, hogy minden működik. Minden jó. És akkor egyszer csak előállnak, és azt mondják, nekünk nem kell proféta, nekünk király kell. És én gondolkoztam. Mert mi azt láttuk más népeknél, hogy az jobb lesz nekünk. Örjünk egész éjjel, Sámuel. Minek szolgáltam 40 évig, vagy 50 évig, nem tudom hány évig szól. Minek csináltam, Uram, ezt a sok munkát? Harcoltam a filiszteusokkal, természetesen jeleket csináltam, hallom a hangodat, az egész életem a tiéd, Istenem. Ott nőttem föl a Fridláda mellett, kibírtam Élit, aztán kibírtam az egészet, hogy Fridláda nélkül, hogy nem tudom visszahozni a Fridládát, hogy nem is foglalkozik senki a Fridládával. Ezek idegen isteneket keresnek, és én még itt vagyok mellettük, nem mondtam le róluk, a gyerekeim is már olyan, mint ők. Mindenki elbukik körülöttem, és most pedig királyt kívánnak, azért, mert kitalálták, hogy az jobb lesz, mert hogy nekünk valami más irányítás kell. És ezen elmélkedtem. És akkor rájöttem arra, hogy mindenből ki lehet esni. És amikor a prófétát nem becsülik, akkor királyokat keresnek az emberek. Embereket, akik majd irányítják őket. És ez az utolsó idők legvészterhesebb üzenete, hogy amikor nem kell majd a próféta, akkor majd keresnek olyan, ilyen Mühlmeier királyokat, akik tulajdonképpen föl vannak kenve, bár nincsenek közel Istenhez, de mégis jó nekünk. Saul elbukik, és jön Dávid, és ő találja ki azt, hogy tényleg szükségünk van a Fridládára. Addigra Sámuel meghal. És tudod, ha végignézed a Sámuel életét, bele tudsz bújni a te bőrödbe, hogy olyan korszakban jelenik meg ez a Sámuel, amikor nincs kép, nincs látás, és nem tudja átadni azt a víziót, amit kapott Istentől. A nép megundorodik a prófétától. És ezzel zárom, hogy arra figyelj, hogy a prófétának jutalmát akarod venni, akkor adj tisztességet a prófétának, adj tisztességet Messiásnak, adj tisztességet az összes bibliai történetben a proféták üzenetének, adj tisztességet a prófétai logoszodnak, amit kapsz Istentől, a prédikáción, az otthon, a imakamrádban, és kezdj el imádkozni, hogy vezessen Isten a prófétai igéken keresztül. Kezd el a Jelenések könyvét olvasni, hogy meglásd, hogy mi a jövőképe az egyháznak, és igaznak fogadd el a prófétai dolgokat Isten dicsőségére. Halleluja. Zoli, hány perce prédikálok? Halleluja. Akkor van még egy igen, amit fel szeretnék olvasni neked. Itt a végére. Hogyha azt a tendenciát követjük, hogy megnézzük a mi hibáinkat az életünkben, akkor, és javítani szeretnénk, az egy nagyon jó tendencia. Akkor nagyon jó már, hogy elkezdesz gondolkodni, hogy mit kéne javítani. Ha viszont nem azt veszük figyelembe, hogy mik azok a magaslatok, amikkel keresztül létrejöttek problémakörök az életedben, akkor nem fogod megtalálni a megoldást. Ugyanis minden olyan dolog, ami az engedetlenség alapú, és ami az engedetlenség által létrejött gyümölcstelenség, az mindig létrehoz valamilyen eszmerendszert, hamis képet, hamis gondolatot, hamis elvet, ami feltartóztatja azt, ami benned van. Nagyon sokszor az egyház harcolt az generációs démonok, emelvények, magaslatok, démonok, angyalokkal szemben, de nem harcolt azokkal az emelvényekkel szemben, ami nem kívül van, hanem belül. Harcolt az egyház az egyházzal, harcolt a gyülekezet a gyülekezettel, harcolt a gyülekezet politikusokkal, harcolt a gyülekezet birodalmakkal, harcolt a gyülekezet mindennel. De azzal nem nagyon foglalkozott, hogy mi van benne. Akár pozitív, akár negatív oldalról. És a 2 Korintus 4.7-ben leírja Pál, hogy van egy kincsünk a cserépedényben. És ami az erőnek nagy volt, hanem Istené legyen, ezért van cserépedényben, és nem magunkból való. Előtte pedig arról beszél, ha mégis leplezett az evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elmét, szellemét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe. Van egy lepel, egy vakság, és hogyha azon gondolkozol, hogy hogyan tudod leleplezni a magaslatokat, azért kezdj el imádkozni, hogy láss. Ha generációs átokról beszélünk, vagy bármilyen átokról, azt nem fogod látni, csak a szellemek megítélésének ajándéka, vagy a más természet fölötti ajándék meg nem nyilvánul az életedben. Isten elrejti az ember felépítését az evangéliumokban, illetve a levelekben olyan vonatkozásban, hogy ne túrjon bele, és ne legyen okkultizmusban az ember azáltal, hogy a pszichéjével akarja kikutatni a démonvilágot. Pál csak annyit ír, hogy vannak ajándékok, amiknek működnie kell, és ráhagyja a korintusi gyülekezetnek. Tudod, hogy miért? Mert Isten az életedet nem úgy fogja megoldani, hogy egy az egybe probléma megoldó kapszulákat, úgynevezett gyógyszereket, szellemi rubofeneket ad neked, vagy karmopilint, vagy aszpirint, beveszed és működik. A te felelősséged kívánja, hogy kikutasd, és megkérdezd Istentől, hogy mi a baj, hogy nem haladok szellemben. Hogy fölteszel kérdéseket Istennek, és Isten is aztán majd föltesz neked kérdéseket. A második dolog, amit megláttam, hogy a vakság az hitetlen szellemet hoz létre. Jézus azzal az átokkal dolgozott, pontosabban fogalmazva, azt az átkot fordította meg, vagy meg akarta fordítani, amit Ézsaiás a 6. fejezetben, az Ézsaiás 6-ban kimondott, megvakul a nép, nem hal, nem lát, nem tud megtérni, és nem tud meggyógyulni. János 12-ben ugyanúgy elmondja, hogy jeleket kaptatok, nem hittetek, és beteljesedik rajtatok Ézsaiás. Az egyházban ugyanúgy be tud teljesedni ez az ítélet, csak nem fizikai módon, hanem szellemi módon. Lajos, taníts erről. Az egyházban, új szövetségben lévő szellemi törvények, azok ugyanúgy működnek, mint az ószövetségben, a szíven. Bizonyos dolgokat nem fogsz látni. Tehát mondjuk én hazudok, akkor nem fog leesni az orrom. Most gondold el, hogy hazudnék, és állna leesni az orrom. Akkor mindig tudnád, hogy hazudok. De bizonyos dolgok a szíven megjelennek, és kialakulnak, és bálványokat hoznak létre. Bizonyos ítéleteket hoznak a szíven. És amikor az ember nem érti ezt meg, hogy bizonyos dolgoknak hatásai van, mert a bűnnek van hatása, az egy szellemi valóság, akkor elkezdi felöltöztetni az óembert, vagy a testi embert különböző szellemi dolgokkal. És nem működik. Nem érti, mi a baj? Mert egy magaslat van az ember életében, és az meggátolja hitetlenséget, és kételkedést, és vakságot hoz. Honnan tudod azt, hogy magasság van benned? Úgy, hogy te érzed belül, hogy például financiális, tehát gazdasági területeken nem hiszel bizonyos anyagi csodákban. Akkor neked tudnod kell, ha mondjuk 100 év vagy keresztény, és 100 év első hónapjában fölötlik benned, 100 év magány után, hogy mi a baj pénzügyi területeken, akkor garantálom, ha 100 év után te nem jöttél arra rá, hogy mi a baj, akkor az egy magaslat, ami meggátolja a szellemi növekedésedet, az előretörésedet, és el akarja lopni azt, amit kaptál Istentől. Ugyanis azt láttam meg, hogy a szellemi magaslatoknak nem az a célja csak, hogy felépítsenek bizonyos bálványokat, hanem hogy hátráltató tényezőket hozzon létre. Olyan tényezőket, olyan hátráltató, ami által az ember elszakad a belső világától, elszakad attól az időzítéstől, amit Isten akar adni az életébe, és elszakad attól a láthatatlantól, aminek kell diktálnia az életében. Ehelyett fölépíti a belső vírust, diktál a belső emberében a hitetlenség, diktál az, amitől el akar szakadni, mindent megtesz érte, és frusztrálóvá válik, mert ez egy szellemi dolog. Nem te diktálsz már, nem te építed az életedet, hanem a belső emelvény. És mondok még valamit, hogy amikor jelen van az ember életében ez a magaslat, ez mesterségesen létrehozott szív. Mesterségesen megkezdett és létrehozott szív. És amikor ez a mesterséges munka felépült, akkor létrejönnek a magaslatok. A vallás az egy dolgos dolog. Létrehozza az emberben azt, amit nem érhet el. Az Úr meg jön és lebontja az életedben azt, amit elérhetsz. Mert ki akarja szedni ezeket a magaslatokat? Azt mondja itt Pál, van egy kincsed a cserépedényben. Ez az erő, ez a hatalom. Ez az erő, a hatalom arra, hogy ne légy soha vak. Mert benned van a Szent Szellem, aki lát. Majd utána ezzel folytatja. Óriási. Nem csüggedünk, sőt, ami külső emberünk megromol, a belső napról napra újul. A cserépedényről beszél. Napról napra megújul az erő, testvérem. Napról napra, mert benned van az erő. Fel van ültetve a szellemed a hatalom pozíciójába, ezért neked van hatalmad Istentől. Neked van hatalmad arra, hogy cselekedjél. Van hatalmad belül a Szent Szellem által. Mert vagy a templom építője, vagy a templomnak a lerombolója vagy. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók, testvérem. Amen. Hidd el, hogy mindaz a dolog, amiről beszéltem, hogy Isten meg akar tanítani repülni, hogy Isten azt akarja, hogy a látásodat kiigazítsd, hogy Isten azt akarja, hogy lásd a küzdőteret előtted, hogy Isten azt akarja, hogy lásd, hogy Isten bevégezte és elvégezte mindazt a csatát, ami a tiéd, ezek valóságos dolgok. Nem vagy magányos, nem vagy magányra ítélve, nem vagy elhagyatatva. Ott van benned a Szent Szellem is, ott van veled az egyház is, ott van veled az Isten teljes terve, ott van veled a győzelemi koszorú, ott van veled a diadalmenet, minden ott van Krisztus illata, ott van Krisztus munkája az életedben. Azt mondod, hogy hogyan kezdjem ezt az egészet? Nagyon megfáradtam. Elegem van az egészből. Itt a koronavírus is. Anyagilag se vagyok annyira jól. Lelkileg se vagyok jól. Mit csináljak, Lajos? Mit csináljál? Kezdj el azon elmélkedni, hogy ki vagy. Kezdj el azon elmélkedni, hogy az egzisztenciát, aki vagy, ahhoz fog kapcsolódni minden szellemi áldásod. Nem ahhoz fog kapcsolódni, amit teszel, hanem aki vagy. Amen. A következő, hogy jelentőséggel bírsz. Isten fia vagy, király vagy és pap. Vedd át, ne a jogaidat, a felelősségedet. A következő. Egységet alakíts ki azzal, amiben hiszel. Egységet alakíts ki a világosságoddal kapcsolatban. És hogyha voltak világossági szintjeid, akkor ragaszkodj ehhez a szinthez. Amikor elkezdesz úgy kommunikálni, ami a sötétség, de a világosságból jössz, és a világosság szerint kommunikáltál, akkor az a világosság, amit van, az elmehet. Mert azt nem lehet megcsinálni, hogy te látsz szellemi dolgokat, és nem viszed be a hétköznapjaidban. Mert akkor te nem világosság szerint élsz. És aztán várod a csodákat, és emelvények jönnek, és magaslatok Krisztus ismeretével szemben. Értsd meg, hogy aki világosságot kapott, annak kötelező a világosságban járni. Mondok valamit. Az Efézus 6-ban arról van szó, hogy mindenkinek meg kell állni a sátánnal szemben. Nincs olyan ige, hogy te nem fogsz megállni a sátánnal szemben. És a ma gonosz napon majd föl kell öltöznöd Krisztusnak a fegyvereivel. És nincs olyan, hogy nincs gonosz nap. Tehát nincs olyan, hogy nem állsz szemben a sátánnal, és nincs olyan, hogy nincs gonosz napod. Tehát én azért beszélek most erről, ezekről a dolgokról, hogy fölállj, és kezdj el harcolni. Hogyan harcoljak, Lajos? Segíts! Nem tudom, én már ezt sem értem, már nem értek semmit. Kezdj el imádkozni. Kezdj el azt szerint imádkozni, amit Pál tanít. Kezdj el azt szerint imádkozni, amit az Efézus 6 tanít. Ezt az igét azért még zárásul elmondom neked. Efézus 6. Ez tényleg segíteni fog neked. Efézus 6:10. Végezetül erősedjetek meg az Úrban és az ő erősségének megtartásában. Vagy pedig a Csia Lajos fordítás. Egyébként tegyetek szer több hatalomra az Úr által és az ő uralkodó ereje által. Még egyszer. Egyéb iránt tegyetek szer több hatalomra az Úr által és az ő uralkodó ereje által. Még egyszer. Egyéb iránt tegyetek szer több hatalomra az Úr által és az ő uralkodó ereje által. Öltsétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy hatalmatok legyen megállni a vádló fogásaival szemben. Meg kell állnod, és fel kell öltözni a fegyvereket. Na most még egy dolgot elárulok itt a legvégén. Nem azáltal veszed fel a fegyvereket, hogy üvöltözöl egy papíron keresztül. Azáltal veszed fel a fegyvereket, hogy megérted, hogy abban kell élned. Tehát amikor Dávid Saul a szembe volt, ott volt nála a lehetőség, hogy meghaljon. És tudta jól, hogy a kezébe van Saulnak a dárdája. És úgy jut le szembe, hogy bármikor megölheti őt. Ugyanúgy kell neked minden nap szellemben harcolnod. Most nem minden nap, ne idegesíts föl magadat, de azért néha azért csak ki kellene tekinteni, hogy van egy ellenségünk, aki rágalmazónak hivatik. És azt mondja itt az ige, hogy öltsétek fel a teljes fegyverzetet, ez a szó eredeti gyöke, hogy felöltözni, belemerülni. És hogyha a fegyverekről beszélünk, majd meglátod, vagy eljutunk remélem oda is, akkor látni fogod, hogy ezek olyan isteni valóságok, amelyeket nem lehet leszedni. Tehát nincs ilyen, hogy meg az útságot leszedem, az igaz lelkűséget leszedem egyik nap. A másik meg kell. Én fegyverrel alszok, karddal, de a pajzs nem kell. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Tehát ezek a dolgok, ezekbe bele kell merülni, és ez szerint kell élni. És ez nem 20 órás történet, ez napi 24 óra, hogy rajtad maradjon az, aki vagy, egy harcos. És amikor arról beszél az ige, hogy tegyetek szer több hatalomra az ő uralkodó ereje által, akkor neked ezért kell imádkoznod. Uram, jöjj hatalommal, erővel az életembe, hogy még nagyobb erő legyen rajtam az uralkodásra. Most ezt az egyház nem nagyon szokta kérni Istentől. Pedig az Efézus levélben az van megírva, hogy a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem mostani sötétségnek fejedelemségei, fennhatóságai, világuralkodói ellen, a rosszaság szellemi lényé ellen, akik a mennyekben vannak. Amen. Imádkozom érted. Atyám, hálát adok Uram azért, hogy el van hívva az egyház egy harcra. El van hívva az egyház arra, hogy megtanuljon először Istennel együtt dolgozni, hogy aztán el tudjon menni a pusztába. Ahogyan Jézus fölkészült, imádkozok azért, hogy felkészítsen téged Isten az előtted lévő pusztára, arénába. és ott a hit győzelmeit tud átvenni. Hogy rájöjj arra, hogy nem automata pilótára vagy beállítva, hanem te vagy a pilóta. Imádkozok azért az Úr Jézus nevében, hogy észrevedd az életedben, hogy mi az, ami automatikus, és mi az, ami hitből van. Hogy észrevedd azt, hogy milyen dolgokért tudsz harcolni, és milyen dolgokért már nem tudsz harcolni. Adjon Isten neked erőt, hogy újra refreseld a hitedet, ami élő, örökkévaló, hogy újra reménységhez jussál. És ez a levegő, a reménység atmoszférája megerősítse a szívedet, hogy ne legyenek halogatott reménységeid, várt, elvárt csodáid, úgy, hogy közben nem akarsz résre állni. Imádkozom, hogy megszeresd a hatalmat. Megszeresd azt a hatalmat, ami a tiéd. Megszeresd azt a erőt, ami a tiéd. Imádkozok a férfiakért, hogy megszeressenek harcolni, mint Istenek jó vitézei. Megszerezzenek olyan csatákat, amik az Isten csatái. Megtanuljanak Istennel együtt harcolni, miképpen Gedeon mondta, én és az Úr velünk van. Imádkozok Jézusnak a nevében, hogy az a csata legyen a te csatád, ami Isten csatája. És adjon neked erőt arra, hogy érts a szóból. Jézus nevében. Amen.